Köszöntöm ezeket, szervusztok! A valamivel több mint egy éve újra hatalomban lévő amerikai elnök, bár az ígéretehez híven megtett vállalásait a béke megteremtését illetően nem látszik különösebben teljesíteni, háborús agresszorként egyre jobban teljesít. Ma reggel értesített róla a világ közvéleménye, hogy először Izrael, majd most pedig Donald Trump bejelentése után az Amerikai Egyesült Államok is megtámadta Iránt, és arra készülnek, hogy rezsimváltást eszközöljenek ki az ország élén. Mindez úgy történt, hogy közben egyébként eléggé intenzív tárgyalások zajlottak az úgynevezett nukleáris program leszerelése érdekében Irán vonatkozásában, és a közvetítő ománi diplomaták tegnapi napon is arról tájékoztatták a közvéleményt, hogy kifejezetten kedvező előrelépések történtek. Amerikai diplomaták is alapvetően ezt erősítették meg a nemzetközi nyilvánosság számára. Ehhez képest lehetett még meglepőbb, bár hetek óta igazából erről szólt a világ sajtó, mégis meglepő, hogy egy ilyen fordulat küszöbén Donald Trump mégis úgy döntött, hogy katonai eszközök bevetéséhez folyamodik. Kísérteties amúgy a track rekordja ilyen vonatkozásban, pont azzal a neokonzervatív héjaként hivatkozott amerikai politikai kultúrához viszonyítva, amelynek igazából a meghaladása lehetett kísérletet a második elnöksége idején, sőt igazából az első elnökségét is jelentős mértékben ennek köszönhette, nevezetesen, hogy nem indít új háborúkat, nem kíván demokráciát építeni, nem kíván rezsimeket váltani, és egyáltalában nem kívánja folytatni azt a gyalázatos örökséget, amit a Bush adminisztráció, és egyébként folytatásában az Obama adminisztráció is hagyott az Egyesült Államokra. Hát ehhez képest tartunk most itt 2026. februárjában. Először megmutatjuk azt, hogy pontosan hogyan jelentette be Donald Trump a támadások megindítását, utána pedig először N. Rózsa Erzsébettel fogunk beszélgetni részben Iránról, a térségről, az iráni politikai helyzetről, hiszen mindeközben számos dolog zajlik párhuzamosan is a régióban, egyébként Iránban is, hiszen tüntetések zajlanak, és eléggé forrong önmagában is az ország. Utána pedig táborára érkezik majd hozzánk, hogy megnézzük egyrésztről azt, hogy hogyan nézett ki az elmúlt 25 évnek az a folyamata, amelyben teljesen természetessé vált az ilyen típusú nézetkülönbségeknek a katonai erőszakkal történő rendezése az Amerikai Egyesült Államok részéről. Hogyan jutottunk el 2003-tól gyakorlatilag 2026-ra odáig, hogy most már elbábozni sem kívánja az amerikai adminisztráció azt, hogy bármilyen módon a nemzetközi közvéleményt, az ENSZ-et vagy bármilyen más típusú nemzetközi intézményt fontosnak tartaná, és egyébként szövetségesekkel számolna bármilyen típusú konfliktus rendezés során. Gyakorlatilag 2003-ban Bushék még igen komoly erőfeszítéseket tettek azért, hogy meggyőzzék a szövetségeseiket, és kierőszakoljanak egy ENSZ együttértést is arra vonatkozóan, hogy Irakban muszáj megsemmisítő lépéseket tenni azért, hogy megakadályozzák a pusztító fegyvereknek az esetleges használatát. Ahogy azt tudjuk egyébként azóta már pontosan, nem voltak pusztító fegyverek, de most úgy látszik, hogy Donald Trump már az elbábozással sem tesz kísérletet, úgyhogy mindenképpen egy új éra köszöntött be a világban. Magyar vonatkozás persze mindebben még az is van, hogy a béketanács, az úgynevezett béketanács, amelyet Donald Trump meghirdetett, és amelyben Magyarország is szerepet vállalhatott, egyelőre még úgy nézett ki, hogy a gázai helyzet rendezésével van elfoglalva, de úgy tűnik, hogy Donald Trump szereti az elfoglaltságoknak a számát növelni, úgyhogy kíváncsian várjuk majd, hogy mi lesz egyrésztről a magyar fél válasza arra, hogy hogyan működik az a béketanács, amely egyelőre úgy tűnik, hogy a katonai konfliktusoknak a számát csak szaporítani képes, nem pedig redukálni, másrésztről pedig, hogy miért érdeke Magyarországnak ebben bármilyen fajta szerepet vállalni. Szóval erről is fogunk beszélni, és mondom még egyszer, táboráról is érkezik majd ide. Most azonban röviden bemutatjuk azt a videóüzenetet, amelyben Donald Trump megerősítette, tehát még egyszer azt, hogy a támadásokat megindítja az Egyesült Államok. Ez egy videóüzenet, amit a Fehérházban rögzített. Ezt nem volt már időnk sajnos magyarul feliratozni, úgyhogy most angolul mutatjuk be, de utána össze fogom foglalni, hogy nagyjából miket mondott el az amerikai elnök. Ő következik most.
The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now, we're doing this for the future, and it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that, with his help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. So, lay down your arms, you will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. May God bless the brave men and women of America's armed forces. May God bless the United States of America. May God bless you all. Thank you.
Tehát röviden összefoglalva, az amerikai elnök arról beszélt, hogy amerikai bátorhősök meghalhatnak, ez minden háborúban megtörténik, de itt a jövőért teszik ezt, ez egy nemes küldetés. Azt is mondja, hogy soha nem fenyegethet minket, mármint az Egyesült Államokat, egy atommal felfegyverzett Irán, Isten segítségével győzni fogunk. A forradalmi gárdának pedig azt mondja igen éles szavakkal, hogy tegye le a fegyvert, és így szabad elvonulást kaphatnak, különben a biztos halál vár rájuk. Az iráni embereknek is fordul, azt mondja nekik, hogy itt a szabadság órája, nagyon veszélyes, bombák esnek mindenfelé, utána viszont vegyék át a kormányzást, és egy soha vissza nem térő esélyt fognak ezzel most majd kapni. Más elnök nem tette volna, ezt megmondja Donald Trump, vegyétek kezetekbe az országotokat a dicső jövő érdekében, ez itt a cselekvés ideje. Isten áldja az amerikai katonákat. Két dologra szeretném, hogy igazából háromra fölhívni a figyelmet, és aztán azonnal fordulunk el Rózsa Erzsébethez. Egyrészt tényleg kísérteties az, ahogyan az iráni úgynevezett atomprogrammal most már adminisztrációkon átívelően lehet hergelni a nyilvánosságot. Ugye nagyon fontos azt elmondani, hogy számos alkalommal nemzetközi szervezetek, egyébként az Amerikai Egyesült Államoknak a szolgálatai is vizsgálták azt nyilvánvalóan, hiszen feladatuk, hogy van-e bármilyen típusú kifejezetten ellenséges atomenergetikai program Iránban. Erre vonatkozó nyomokat, egyértelmű nyomokat soha nem találtak, és egyébként mondom még egyszer, a diplomáciai tárgyalások, amelyek ennek az esetleges megakadályozását akarták volna elősegíteni, igen, jól haladtak, elérkezett most a katonai agresszió válaszul. A másik, amit szeretnék mondani, az az, hogy kísérletésére emlékeztetnek ezek a szavak arra, ahogy Donald Trump a venezuelai népet próbálta Maduro elrablása kapcsán nyugtatgatni. Ahogy látjuk, ott igazából még csak nem is rezsimváltás történt, hanem gyakorlatilag csak Madurónak az elrablásával a meglévő hatalmi struktúra maradt a helyén. Hogy pontosan mi lesz majd a venezuelai népnek a jövője, azt nem tudjuk, de hogy az önrendelkezésüket nem kapták vissza, és hogy nem egy demokratikusabb állapot irányába megy, az amúgy tényleg elég erőteljes demokratikus deficitekkel küzdő ország, hát az egészen biztos. A harmadik pedig, ami szerintem még itt ebben az pillanatban talán fontos, hogy nyilvánvalóan minden háborús agresszor azzal próbálja védeni a védhetetlent, hogy azokra a katonákra, akiket bevetnek egy ilyen akcióban, azokra hősökként tekintenek, de hát ők nyilvánvalóan alapvetően áldozatai azoknak a nemzetközi konfliktusoknak, amelyeknek nem a megoldása látszik most előttünk kirajzolódni, hanem az eszkalációja. Itt igazából csak amikor elindítottuk az adást, azóta percenként érkeznek a hírek arról, hogy hogyan érkeznek egyre másra, dobnak le bombákat Irán különböző pontjain. Tehát itt egyáltalán nem csak katonai célpontokat támad jelenleg Izrael és az Egyesült Államok. Tényleg számos helyszínről egészen elképesztő képek érkeznek már most, és nyilvánvalóan a helyzet csak romlani fog, úgyhogy itt nem hősöket látunk kimenni a harctérre, hanem az amerikai háborús agressziónak az áldozatait, akiknek nyilvánvalóan az áldozathozatala nem valami nagyobb jót szolgál, hanem nyilvánvalóan az amerikai hegemóniának a megtartását, megerősítését és tovább örökítését. Így fordulok most el Rózsa Erzsébethez. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz ezen a szombati délutánon. Röviden először kérlek, hogy azt foglaljuk össze a nézőink számára, hogy pontosan mit lehet tudni a jelenlegi katonai beavatkozásról.
Hát elég nehezen, ugye a különböző hírcsatornákat figyeljük, azzal kezdődött, hogy Teheránban robbanások voltak. Teheránnak abban a részében, ami hát ha nem is kormányzati negyed, de elég sok kormányzati épület van, elnöki palota, és hát állítólag itt van Hameneinek is az épület együttese, ahol az irodája van, illetve hát ahol valószínűleg lakik. Azután egyre több hír jött arról, hogy más városokat is, először csak azokat a helyszíneket, amelyekre talán még tavalyról emlékeznek néhányan, tavalyi 12 napos háborúba találat élte, Iszfahánt, Komot, és még egy-két másik helyszínt. Mostanra azonban gyakorlatilag Nyugat-Irántól Kelet-Iránig, Dél-Irányig is, tehát olyan helyszínek, olyan városok neve is föltűnnek a térképen, mint például Búsehr, ahol az iráni atomerőmű működik, ami hát ugye további kérdőjeleket vet föl, hiszen talán van, aki emlékszik rá az orosz-ukrán háborúba, amikor Csernobil vagy Zaporozsia lett támadási célpont, akkor a világ fölkapta a fejét, hogy na, nukleáris létesítményeket nem szoktunk támadni. Szeretném jelezni egyben, hogy a búsehri atomerővel kapcsolatban nem voltak fegyvercélú gondok, az egy atomerőmű, mint a paksi áramot szolgáltat. A pakisztáni határ közelében lévő, onnan egy olyan 40-50 kilométerre lévő Csabahar nevű nagy, egyre épülő nemzetközi kikötőt találat érte, Sirázt, ami szintén egy történelmi városnak nevezhető Iránban, megint csak Iszfahán, az ország nyugati felében viszonylag közel a török határhoz, Orumietó és annak a környéke. Na most azt gondolom, hogy ennek az lehet az oka, hogy az irániak azért, ha előbb nem, de a 2003-as iraki háborút követően megtanulták, hogy az infrastruktúrát szét kell szórni, nem egy helyen fölépíteni. Igen. Bármilyen ipari infrastruktúra legyen, legyen az a nukleáris programhoz kapcsolódó, annak valami háttérkiszolgálója, vagy legyenek azok a rakétabázisok, vagy akár katonai parancsnokságok, és hát a tavalyi háború azért Iránnak egy elég jó tapasztalatot adott arra, hogy mi várható, miben gondolkodik az ellenfél, katonai vezetők, politikusok kilövése, illetve katonai bázisok, illetve a nukleáris programhoz kapcsolódó rész. Na most várható volt, hogy Irán válaszolni fog a csapásokra. Őszintén szóval engem meglepett, amikor Donald Trump kiállt, és azt mondta, hogy hát ezt együtt csináljuk, és mi is ugye itt hallottuk a beszédet. Várható volt, hogy Irán válaszolni fog erre, de ahogy tavaly a 12 napos háborúba, úgy most is úgy tűnik, hogy a térségben levő amerikai katonai bázisokat éri legalábbis az első támadások. Ugye Katarban ott van 10 000 amerikai katona állomásozik, Bahreinben az 5. flotta állomásozik, és azt hiszem még Kuwaitot láttam, meg az Emirátusok nevét láttam más csatornákon kiírva a szalagcímbe. Tehát úgy tűnik, hogy amerikai katonai bázisokat támadnak. Azt gondolom, hogy ennek is az az oka, hogy Irán első pillanattól kezdve mondja, hogy meg fogom védeni magam, vissza fogok vágni, de próbál nem eszkalálni, hanem próbálja kiszámítottan, hogy mi lehet az. Tehát nem a szomszéd országok lakosságát lövik, hiszen egyébként a térség minden országa ki akar maradni ebből a háborúból, és hát nyilvánvalóan ez... Sőt, ugyanezek a felsorolt arab országok korábban azt is bejelentették, hogy ha és amennyiben támadásra kerül sor Irán ellen, ők nem engedik a területükön levő bázisokat használni, amerikai bázisokat használni egy Irán elleni háborúba. Tehát ők is ki akarnak maradni, és tulajdonképpen tavaly nyár óta egyfolytában próbálnak Donald Trumpnál arra azzal érvelni, hogy ne legyen háború, de ez Törökországtól Egyiptomig, az öbölbeli arab országok, mindenki, de hát úgy látszik, hogy Izrael erősebb érvekkel tudott előállni.
Egy pillanatra vázoljuk fel, kérlek, az iráni politikai helyzetet. Tehát egyrészt mi az, amit el lehet mondani az ajatollak rendszeréről, azoknak a nézőinek, akik esetleg ténylegesen nem tájékozottak a térség politikáját illetően. Másrészt pedig ugye nyilván a beavatkozásnak az egyik úgynevezett legitimációs alapját a tüntetők elleni katonai agresszió okozza. Ténylegesen több ezer halottja van ezeknek a tüntetéseknek. Mit lehet elmondani ezekről a tüntetésekről, és egyáltalában hogyan alakultak ezeknek a sorsa most? Mit remélhetnek esetleg ők maguk a katonai beavatkozástól?
Az iráni rendszer az egy kettős rendszer. Egyrészt van egy nagyon erős ideológiai irányítás, aminek az alkotmányban az adja az alapját, hogy Iránban a legfőbb törvényhozó Isten, az isteni törvényeket az erre képzett, felhatalmazott és megválasztott, egy bizonyos tanács által megválasztott vallási vezető, először Khomeini ajatollah, az ő halála után, onnan 89-től kezdve máig Khomeini ajatollah látja el. Egyébként itt zárójelben megjegyzem, hogy az ajatollah az a vallási hierarchiában tanulmányokkal és tömegtámogatással szerezhető cím, kb. Mint egy nagy doktori fokozat, tehát ez egy tudományos cím, de kell, hogy legyen mögötte tömeges elismerés. Egyszerre 12-13-14 ajatollah is van, ami a különlegessége Khomeininek, hogy ő az, akit megválasztottak, és aki arra fel van hatalmazva, hogy az állam szempontjából, a politika szempontjából, gazdaság, biztonságpolitika, humánpolitika, külpolitika, belpolitika, bármi, az isteni törvényeket értelmezze. A most emellett van egy parlament, az elnök, a parlament mellett van egy elnök, az elnök az, akit szintén közvetlenül választanak, ez Masoud Pezeshkian 2024 óta, egyébként egy rendes kardiológus orvosember, korábban volt egészségügyi miniszter is. Ő működik úgy, mint nálunk a miniszterelnök. Tehát ő a végrehajtóhatalom feje, neki van egy kormánya, amelynek a tagjait a parlamentnek jóvá kell, hogy hagyja. És akkor hát emellett nyilván van egy igazságügyi méltóság, illetve van egy 12 tagú testület, ami egy nagyon picit hasonlít az alkotmánybíróságra, abból a szempontból, hogyha egy új törvényt hoznak, és a parlament azt jóvá adja, akkor ők azt automatikusan felülvizsgálják, hogy az alkotmány szempontjából alkotmányos-e, illetve a másik funkció, hogy amikor választások vannak, parlamenti vagy elnökválasztás, vagy ez a bizonyos szakértők gyűlése, vallási testület választása zajlik, akkor a jelölteket ők megszűrik. Tehát ez nagyjából úgy hívják vele a Yetefakih, ez a síita iszlámnak arra az alapelvére épül erősen, hogy a hívőnek szüksége van arra, hogy valaki jámbor, csalhatatlan, képzett ember megmagyarázza nekem, hogy az isteni törvények abban az egy fix esetben hogyan kell azokat értelmezni. Ennyi. Na most a következő kérdés.
A tüntetések.
Ugye december 28-án indultak a tüntetések, és ami meglepő volt, talán itt is beszéltünk akkoriban a Partizánban erről, vagy nem sokkal utána, ugye az első, tehát január 8-áig, tehát kb. Az első 10 napban az volt a meglepő, hogy az államigazgatás, az elnök, de még maga Khamenei ajatollah is olyat mondott, hogy valóban jogosak a gazdasági aggodalmak, nagy problémák vannak gazdaságilag, üljünk le, beszéljünk. Van a tüntető és van a felkelő, a kettő között különbség van. És akkor január 8-án valami történt, radikalizálódott a helyzet, és akkor megjelent a terrorista kifejezés, meg megjelent a külső, kívülről, külföldről támogatás. Lényeg az, hogy ezek a tüntetések, máig nem tudjuk, hogy hány halálos áldozata, de mindegy a saját hivatalos iráni források is több ezer főről beszélnek, más források akár 30 ezer főt is említenek. Igazából én nem tudom, hogy van-e valaki, aki ezt pontosan tudja. Nyilván a családok, akiknek halottai vannak, ők nyilván biztosan tudják, hogy milyen veszteségek történtek. Minden esetre, ha 3000, akkor is nagyon sok, és akkor is mutatta, hogy itt komoly gondok vannak, de azt is el kell mondani, hogy Iránban nem ezek voltak az első tüntetések, véletlenül nem is az utolsók, de ez a tüntetési hullám úgy szép lassan úgy eltűnt, sok bebörtönzés is volt, és akkor most 2-3 napja kezdődtek 3 egyetemen, ha jól olvastam, 3 egyetemen egyetemisták kezdtek el tüntetni, és minden forrás kiemelte azt, hogy annak ellenére is, hogy pontosan tudják, hogy a hatalom ezt nagyon komolyan veszi. Most viszont egy háborús helyzet van, minden fel van függesztve, tehát a Teheránban is vannak olyan iskolák is, ahol leállították az oktatást, vannak olyan egyetemek, ahol teljesen felfüggesztették az oktatást, az államigazgatásban dolgozók fele azt, ha jól hallottam, a felét felfüggesztették, a munkát felfüggesztették, de működik az államigazgatás, és próbálják az üzenetet küldeni a lakosság felé, hogy minden működik, van ennivaló, van innivaló, el lehet menni, nincs fennakadás az ellátásban, hát ez a nagy kérdés, hogy meddig lesz ez fenntartható nyilvánvalóan, illetve hogy mennyire lesz kiterjedt ez a bombázás. És a bombázással kapcsolatban azért megjegyezte, hát én most akkor is mondom, hogy a Jazeera egyik tudósítója, helyi tudósítója, vagy egy elemzője, hogy egy dolog nincs a helyszínen, hiába a bombázások, nincsen szárazföldi erő. Tehát csak levegőből sem háborút nyerni, sem rendszert váltani nem lehet. Tehát itt egy nagyon nagy kérdés lesz, hogy mi lesz. A tavaly nyári tapasztalat az volt, és ha az egész országot bombázzák, akkor a civil lakosságban is, tavaly is volt 1300 halálos áldozat, akkor a civil lakosságot is éri az áldozat, úgyhogy nem tudom, hogy miből gondolja bárki is, hogy itt a civil lakosság fel fog lázadni. Ráadásul rendszeren kívül nincsenek ellenzéki szerveződések Iránban, pártok tilosak, gyakorlatilag egy nagy háló van, vannak elégedetlen emberek, politikusok, művészek, sokan börtönben is, de egyáltalán nem látszik, hogy bárki az élére tudna állni. Pontosabban elég sok vita volt eddig, míg a háború ki nem tört ma reggel. Hát azt hiszem, pont itt a Partizánban mondtuk azt a Feledi Botondal, hogy reformkommunizmus, és várjuk majd, hogy Posga Imre jöjjön. Tehát, hogy csak a rendszer, tehát a legtöbb elemző megegyezik abban, hogy csak a rendszeren belülről tud bárki jönni, és aztán az a nagy kérdés, hogy egy háborús támadás esetén tud eljönni bárki, mert amint odaállna tárgyalni bármiről, akkor rögtön hiteltelenné válik, de a másik kérdésem, hogy ez másodszor fordul elő Iránnal, hogy béketárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal, és aközben az Egyesült Államok megtámadja. Nem tudom, az egész Közel-Kelet attól visszhangzik, hogy hogyan lehet az Egyesült Államoknak bármit is elhinni ezután.
Egy pillanatokat térjünk ki a tárgyalásokra magára, mert utaltam én is, és te is beszéltél most róla. Ugye itt a közvetítő szerepet betöltő ománi diplomaták a támadás között pár órával nyilatkozták azt, hogy precedens nélküli áttörés történt, mivel Irán a napokban beleegyezett a nukleáris képességének szinte teljes körül leszerelésébe. Kijelentető, csak színlelték a tárgyalásokat?
Nem, egészen biztos, hogy nem. Én, ugye ne felejtsük el, hogy 2015-ben Irán már egyszer tárgyalt, megállapodott, ráadásul ugye akkor az Obama vezette kormányzattal, és azt követően megindultak az annak megfelelő nemzetközi ellenőrzések. Ugye 2015 volt az atomalkú, 2016. január 1-től hatályba lépett, és megindultak a nemzetközi, nagyon szigorú nemzetközi ellenőrzések, amelyek mindig mindent rendben találtak. Ha valami eltérés volt, akkor fél évente Bécsben összeült, ugye ez a 3+3 és Irán, vagy 5+1 és Irán, az ENSZ biztonsági tanácsának 5 állandó tagja is Németország egyik oldalon, illetve ennek kapcsán az Európai Unió is oda keveredett, mint Unió maga, illetve másik oldalról Irán. És hogyha bármi vitás kérdés fölmerült, Bécsben ültek össze, fél évente ezt tisztázták. Nem nagyon merült föl semmi, egészen addig, míg 2018-ban Donald Trump ki nem léptette az Egyesült Államokat az atomalkuból, ami már akkor is jogilag is kicsit problémás volt, mert az atomalkut 15-ben egy héttel azután, hogy bejelentették, az NSBT egybehangzóan, egyhangulag megszavazta. Abból viszont Trump elfelejtette az Egyesült Államokat kiléptetni. Tehát voltak itt jogi furcsaságok. Na minden esetre azután, hogy Donald Trump kiléptette az Egyesült Államokat, és visszaállította az Egyesült Államok részéről a szankciókat Iránnal szemben, Irán egy évig stratégiai türelmet gyakorolt. Ez azt jelenti, napra pontosan, május 8-tól május 8-ig mindent betartott továbbra is, ellenőrzött módon. Tehát ennek megvan a dokumentáció, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, mindenki. Ennek ellenére a világ nem tudott visszamenni Iránnal bizniszelni, mert akkor az Egyesült Államokban másodlagos szankciók miatt őket bíróság elé vitték, a Huawei megtanulta, hiába Irán együttműködik, hiába Kína nem lépett ki ebből a megállapodásból, az oroszok is megtanulták, de akkor az Egyesült Államokban nem bizniszelhet tovább, mert az Egyesült Államok belső törvénye, az Iran Sanctions Act, az nem csak azt írta elő, hogy Iránnal nem bizniszelünk, hanem olyan sem jöhet az Egyesült Államokba, aki Iránnal bizniszel. Hm. És akkor ilyen például a francia Airbus került egy olyan bajba, hogy Irán megrend, ugye éljen a világbéke, atomalkú, minden oké, az irániak rendeltek azt hiszem 130 civil polgári repülőgépet, el is kezdték legyártani franciák, és akkor kiderült, hogy a repülőgépnek egy bizonyos alkatrésze az amerikai szabadalom alatt van, és akkor mégse lehet eladni az irániaknak. Na most már az első Trump elnökség alatt is nagyon sokan pedzegették azt, gazdasági szakemberek, hogy igazából Donald Trumpnak az volt a legnagyobb baja ezzel az atomalkuval, meg ezzel az egész megállapodással, hogy a belső amerikai törvények miatt amerikai vállalatok nem tudtak Iránba menni üzletelni. Az egész világnak megnyílt Irán, 90 milliós piac, világ negyedik legnagyobb olajkészlete, második, harmadik legnagyobb gázkészlete, évtizedek óta nincs külső befektetés, beruházás, hatalmas biznisz, és hogy, de az Amerika nem tudott oda menni. Tehát ez, és még egyszer mondom, egy belső amerikai törvény miatt. Na most ez megint fölmerült, hogy ez lehet, ez állhat esetleg a háttérben, ezért akarna annyira megállapodni az irániakkal. Mm. És ugye az is világos volt, hogy Trump, ha most megállapodik, olyasmit kell csinálni, amiben túltesz Obamán. Ugye Obama béke Nobel-díjat kapott, Trump is szeretne, de mindenképpen túl kell, hogy tegyen rajta. Az egyik mód az, hogyha nem csak a nukleáris kérdésről, hanem a rakétákról és Iránnak erről a proxy hálójáról is megállapodás születik, hát ez azért elég jól látszik, hogy ez a kettő nem nagyon megy, oké, de akkor is, ha nukleáris a megállapodás olyan legyen, amivel Trump azt tudja mondani, hogy túl teszünk Obamán, és valóban amennyire kiszivárgott hírek, de itt most nagyon-nagyon-nagyon óvatos lennék, mert például szerintem a szöveget nem látta senki, nyilvánosan legalábbis, de itt volt szó olyasmiről, hogy az urándúsítás visszafordítása, ugye az uránnal az a jó helyzet, hogy a dúsított uránt higítani is vissza lehet higítani, olyan formába lehet önteni, ami aztán a fegyver célra használat abszolút kizárja. De volt szó állítólag a tárgyalásokon arról is, hogy amerikai vállalatokat beengednének Iránba, sőt, olvastam valahol, nem tudom, hogy igaz-e, hogy akár amerikai ellenőrök is részt vehetnének az iráni nukleáris program ellenőrzésébe. Hm. Na most még egyszer mondom, nem tudjuk, hogy pontosan mi lenne benne, hogy lenne benne, de hát az iráni tárgyaló vezető, ugye Abbas Araghchi, aki az atomalkút az akkori külügyminiszter helyetteseként és mellette ülve végigcsinálta, tehát ő is egy szabad így mondanom, régi motoros, és tudja, hogy miről beszélünk. Tehát a feltételeket lehetett tudni. Azt mondja Araghchi, hogy már hogyan mondjuk már még meg, hogy nincs atomfegyverünk, nem is lesz. És közben ebben az itt bejátszott beszédben is Donald Trump azt mondja háromszor, négyszer, ötször is, hogy Iránnak nem lehet atomfegyvere. Miközben éppen az ő általa delegált Marco Rubio és Jared Kushner is mondták, hogy de hát jól haladunk előre, és tehát ezt igazából elég nehéz megérteni.
Közben a Guardian arról ír, hogy izraeli hivatalos források szerint mintegy 70 ezer tartalékost mobilizáltak, főként alapvetően a légvédelemhez kapcsolódóan, de más területekről is, és hogy megfelelő mennyiségű katonát mobilizáltak azért, hogy a határokat tudják védeni bármilyen szenárió esetén. Emeletéként fontos azt is még talán bemondani, hogy számos légitársaság törölte a térségbe induló járatait, március 3-7-ig akár fölfüggesztették. Többek között ennek van magyar vonatkozása, a Wizz Air is, a Dubajba, Izraelbe, Abu Dhabiba és Ammanba érkező járatait egészen március 7-éig, tehát Magyarországon sem lehet majd utazni. Ha már Izrael, mi Izrael szerepe igazából ezekben a támadásokban? Hogy lehetne ezt összefoglalni nézőink számára?
Hát tavaly nyáron is, és most is az első hírek arról szóltak, hogy Izrael támadta meg Iránt. Benjamin Netanyahu magát háborús miniszterelnöknek tartja. Amikor 2023. október 7-én Izraelt egy nagyon súlyos terrortámadás érte a Hamas részéről, akkor Netanyahu először, hát hogyan másként, a Hamas elpusztítását, felszámolását tűzte ki célul, ez máig nem történt meg. Tehát azzal együtt, hogy vezetőket likvidáltak, Hamas vezetőit likvidálták, rengeteg harcost is meghaltak harcban, háborúban, akárhogy. Úgy tűnik, hogy mindig újabb és újabb emberek állnak be. Most az, hogy miért és hogyan, az egy másik téma lehetne. És akkor a következő lépés az volt, hogy Benjamin Netanyahu meghirdette a hétfrontos háborút, és akkor kezdtük számolgatni, hogy mi az a hét front. Hát ugye három megszállt palesztin terület, Gáza, Cisziordánia és Kelet-Jeruzsálem, és akkor Szíria, de hát Szíriában az Assad rezsimet megbuktatták belső erők 24 legvégén egy hét alatt. Akkor Izrael annyit tett Szíria irányába, hogy pár száz légicsapást mért szíriai fegyver központokra, hogy egy esetleges új szíriai vezetés ne jelenthessen fenyegetést Izraelre nézve. Libanon az egy régóta húzódó történet, és ott én talán ott tartanám a legerősebbnek az iráni szálat, de hát ez történelmi szál, érzelmi szál, és nagyon erős politikai és katonai szál is. Jelenleg hát Libanon is egy nagyon nehéz helyzetben van. Ott van Irán, és ott vannak a húszik. Ugye a húszik, akik Jemen, az az arab félsziget délnyugati csücskén, pont egy olyan nagyon komoly hajózási útvonal egyik oldalán vannak, ahonnan pont a nemzetközi hajózást, áthaladást fenyegethetik, azonban talán egy éve, ez már a mostani Trump elnökség volt, megállapodtak az Egyesült Államokkal, és úgy tűnik, mintha ők mostanában akkor támadnák Izraelt, amikor Gázában Izrael nagyobb műveletet hajt végre. És akkor közben szomáli föld szembe, a csücsökkel szembe kikiáltotta a függetlenségét, és egyetlen országként Izrael ismerte el, ami izraeli szempontból, az izraeli biztonság szempontjából egy nagyon racionális lépésnek tűnik, hiszen úgy gondolják, hogy ha jóba vagyunk szomáli földdel, akkor onnan tudjuk a húszikat közelről ellenőrizni, nem kell a 1000 kilométeres rakéta távolságból, és fölmerült az is, hogy esetleg Gázából palesztinokat szomáli földre kiköltöztetni. Nem tudom, hogy ez napirenden van-e még, de az első gondolat körül ott volt ez. Igen ám, de hát ez, hogyha Egyiptomtól délre, meg Szaúd-Arábiával szembe közvetlenül izraeli fegyveres erő megjelenik, úgyhogy ott állomásozik, hát hogy mondjam, ez abban a térségben is meglehetősen nagy vitákat kavart. És akkor van még Irán, úgyhogy hétfrontos háború, ez volt a következő lépés, és tudjuk jól, itt is beszéltünk róla, hogy Iránnak ezt a proxy hálózatát egyenként Izrael elég sikeresen meggyengítette, egy dolgot nem tudott elérni, azt, hogy ezek megszűnjenek. Ezek a különböző csoportok, akár önmagukban is, akár Irán nélkül is ott vannak.
Ahogy bocsánat, a bejelentésében Trump elnök magát a Hamaszt is Irán proxyjánként hivatkozta.
Igen, a Hamaszt is, de ugye a gázai övezet az egyik fontos Persze. háború, tehát azért nem mondtam Hamaszt külön. Igen, a Hamaszt is, ami igen, tehát ezeknek a csoportoknak Irán rendszeresen pénzt, paripát, fegyvert, kiképzést, iráni katona nem szokott ott lenni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Előfordul, hogy iráni kiképző csapat megy valamelyikhez, De úgy, hogy most oda kiküldjünk iráni kontingest, az arról eddig én még nem hallottam.
Folytasd, kérlek.
És akkor, tehát ez volt a következő ilyen, és van még egy nagyon, hát értem is, meg nem is értem. Benjamin Netanyahu 2-3 hónappal ezelőtt kiállt a világ közvéleménye elé, és bemutatta azt a térképet, amelyen Isten által a kiválasztott népnek kijelölt területet mutatja, tulajdonképpen a Nílustól az Eufráteszig, ami viszont most már több arab ország, arab nemzetállam, nemzetközi jogilag elismert határok között létező ország konkrét területeit is érinti, még a szaúdiakat is, egyiptomiakat is, Jordániát, Irakot, Szíriát, Libanon. És az a helyzet, hogy most a háborúra készülődésben, vagy vitákban 2 nappal ezelőtt az Egyesült Államok izraeli nagykövete, az Egyesült Államok nagykövete adott egy interjút, és abban azt mondta, hogy hát ez teljesen rendben levő lenne. Na most hát ezek után az Egyesült Államok arab szövetségesei, akik folyamatosan egy éve próbálják Trump elnököt meggyőzni arról, hogy ne legyen háború, mi ki akarunk maradni, és emellett meglátnak egy ilyen térképet, amelyet az Egyesült Államok nagykövete jóvá hagy, vagy jónak ítél, hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz helyzetet vetít elő az egész térségre nézve, talán a bonyolultságát a helyzetnek elég jól mutatja, és akkor kitör a háború, amikor az Egyesült Államok már másodszor megállapodás előtt pozitív szakaszban beavatkozik a háborúba. Úgyhogy én nagyon félek attól, hogy mi lesz ennek a folytatása.
Még csak egy ilyen rövid értelmező kérdés, tehát nyilvánvalóan itt alapvetően egy autokratikus rezsimmel van dolgunk iránt, illetve ez egy autokrácia, amelyben nagyon minimálisak igazából a demokratikus elemek, amely bármifajta népi felhatalmazás folyamányaként választanák meg a képviseleti pozíciót ellátókat, de hát nyilvánvalóan ez nem egy új fejlemény, tehát ez egy évtizedes állapotról van szó. Igazából ez nem is jelenik meg, hogyha jól értem magának az Egyesült Államoknak, a State Departmentnek a kommunikációjában, hogy bármilyen módon ezt szeretnék felszámolni, és demokratikus fordulatot szeretnének elérni Iránban.
Hát azt gondolom, Trump elnök felszólításában azért ez előjött, hogy keljetek föl, most tudtok rendszert váltani, stb., de hát én azért elég szkeptikus vagyok. Én éltem a rendszerváltás előtti Magyarországon, szóval az, hogy kívülről üzengetni, az emberek többnyire élni akarnak, és most is a tüntetések, hogy azokra egy pillanatra visszatérjünk, gazdasági okok miatt jöttek elő, a gazdaság félremenedzselése, stb. Tehát ez azért egy borzasztóan nehéz helyzet. Ettől nem lesz rendszerváltás, és hogyha meg kéne mondani, hogy jó, és akkor kik kerüljenek oda, nem tudnánk megmondani.
Igen.
Még egyszer mondom, a belülről zajlott és látható volt némi változás, de azokat az embereket, és ráadásul az egy-két olyan ember volt, akiket még a nyugat is úgy ítélt az elmúlt egy-két évtizedben, hogy na talán esetleg lehet velük valamit kezdeni, azokat most ez a háború aztán végképp teljesen elhitelteleníti.
Közben, hogyha Irán már válaszcsapásokat eszközölt 4 amerikai támaszpont ellen, Bahreinben, Kuwaitban, az Emirátusok területén és Katarban, ennek az ellentámadás sorozatnak benne van a potenciál, hogy adott esetben ez eszkalálja a konfliktus, adott esetben mondjuk az Egyesült Államok ezt háborús ellenagresszióként értékelheti?
Hát szerintem pont ettől tart mindenki, és pont attól tart mindenki, amit nyilván majd, amikor az Egyesült Államokról beszéltek, én is nagyon szeretném tudni, hogy már most egy óriási vita zajlott az Egyesült Államokban arról, hogy vajon az elnöknek van-e arra felhatalmazása. És ha én jól tudom, az elnöknek akkor van felhatalmazása a háború indítására, hogyha az Egyesült Államokat közvetlen veszély fenyegeti. Ez pedig eddig nem állt fönn. Most pedig, hát most már ugye, ha amerikai bázisokat, nem tudom, tehát ez jobban kéne ismerni az amerikai rendszert, de én nagyon tartok egyfajta kiszélesedéstől, amit viszont nem értek, egyrészt pont itt a béketanács után megnyílt a béketanács. Donald Trump elmondta rengeteg helyen, hogy ő már 8 konfliktusban teremtett békét, Nem lát, szóval egyszerűen nem látom, és amennyire én tudom, Donald Trump környezetében is nagyon komoly viták folytak arról, hogy most háború vagy megállapodás, de hát az elnök úr elmondta egy párszor, hogy csak ő tudja, hogy mi van a fejében, nyilván megvan az ő oka arra, hogy miért így döntött.
Ugye tavaly azért súlyos veszteségek érték az iráni védelmi képességeket. Mekkora katonai erővel, illetve milyen védelmi képességgel rendelkezik jelenleg Irán?
Ezt azért is nehéz megítélni, mert tavaly a védelmi képességeket valóban direkt próbálták célozni, gyanítom, hogy most is ezek között, a létesítmények között ezek szerepelnek. Más a védelem és más a támadó képesség. A tavaly nyári háborúban szerintem az volt a furcsa, vagy az volt a váratlan, inkább így mondanám, hogy Irán több hullámban tudott még mindig újabb és újabb támadást intézni. Gyanítom, hogy ez most is valószínűleg így lesz. A védelmi képességekkel kapcsolatban meg azért is nehéz mondani bármit, azon túl, hogy én nem vagyok katona, tehát ez a részéhez nem értek, mert arról viszont konkrét tudomás volt a világ sajtóban is megjelent többször is, hogy orosz, illetve kínai szállítógépek is landoltak Teheránban az utóbbi egy-két hónapban, amik várhatóan fegyvereket szállítottak Iránnak. Nota bene, ez nem jelenti azt, hogy akár Oroszország, akár Kína most Irán mellett beszállna egy háborúba, sőt én azt gondolom, hogy ők igyekeznek majd távol maradni, nyilván amit lehet politikailag meg szóban elkövetni, az nyilván meg fog történni.
Ugye izraeli hivatalos források arról számoltak be, hogy az ország hadserege csapásokat hajtott végre az iráni magas vezetőbeosztásban lévő személyekkel szemben. Khamenei-t említették, illetve Massoud Pezeshkian elnököt is. Mi fog történni, ha adott esetben őket kilövik?
Semmi. Azért nem fog, majd lesz, aki a helyére áll. Azért nem fog történni semmi, mert az iráni rendszer az nem egy ilyen egyszemélyi rendszer. A legfőbb vezetőt az alkotmány értelmében az a bizonyos szakértők gyűlése, 82 tagú vallási testület választja, de vissza is hívhatja. Ugye ezt nyilván a rendszer renoméja szempontjából erre nem került sor, de volt már, hogy rezgett a léc és beszéltek róla, semmi gond, 82 tagú vagy 84 tagú tanács választ egy újat. De az is lehet, hogy Khamenei már kinevezte az utódját, ez az egyik. A másik, a tavalyi háború arra minden esetre adott Iránnak, illetve akkor a network, a hálózatnak a meggyengítése adott Iránnak arra okot, hogy állítólag több szinten megvan, hogyha valaki meghal, akkor kilép a helyébe. Ez egy többszörös hierarchikus rendszer. Katonai vezetők is, a tavalyi háborúban is az volt a másik furcsa dolog, hogy likvidáltak egy katonai vezetőt, egy napon belül volt, aki a helyébe lépett. Tehát, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy én nem értek Venezuelához, de hogy kikapom Madurót, és akkor vége, nem. Ez egy teljesen másként működő rendszer, hierarchikusan, meg keresztbe kasul is sokféle összefüggéssel. Akkor lesz egy másik elnök, ugye amikor lezuhant a helikopter balesetben az előző elnök, igen, akkor tartottak egy új elnökválasztást, és lett egy új elnök. Ha a legfőbb vezetővel bármi történik, és nem feltétlenül háborúban fog elhunyni, 86. életévét betöltötte, előbb-utóbb nyilván távozni fog a színről, megvan a módszertan, megvan az eljárásrend, és akkor lesz helyette egy másik. Úgyhogy én nem látom azt, hogy itt vezetők likvidálásával nyilván morált lehet rontani, de hát eddigi tapasztalat az volt, az elmúlt 200 évben, amikor külső beavatkozás érte Iránt, az inkább összekovácsolta. Kérdés, hogy ez meddig tarthat egy ilyen összekovácsolás, inkább összekovácsolta az erőket, mint szétforgácsolta.
És akkor zárásként arról szeretnék kérdezni, hogy az izraeli 12-es tévécsatorna kormányzati forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy most a támadások első szakaszát látjuk, ami 4 napig fog tartani. A New York Times-nak és a CNN-nek nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint a hadműveletek jóval kitérettebbek lesznek, mint a tavaly júniusiak voltak. Na most elvileg nagyon kifolyott az amerikai hadsereg a támadó meg védelmi rakétákban, részben az ukrajnai konfliktus miatt, háború miatt, részben pedig, mert Izraelnek küldtek nagyon sokat tavaly. és kétes, hogy mekkora kapacitásuk van egy elhúzódó, hosszabb konfrontációra. Mit lehet tudni az USA és Izrael terveiről? Te is erre utaltál, hogy nem lehet megítélni, hogy itt most egy venezuelai típusú gyors beavatkozás, vagy egy elhúzódó katonai konfliktus lesz. Tehát azért, amiről Donald Trump beszélt, eleve azzal kezdve a beszédnek egy jelentős részét, hogy amerikai katonák, ha meghalnak, akkor őket hősi halottaknak kell tekinteni. Ez azért, mintha már retorikailag azt készíteni elő, hogy adott esetben katonai erő szárazföldi bevetésétől sem fog tartózkodni ez a mostani hadművelet.
Hát ez nagyon furcsa lenne, ha szárazföldi haderőt vetnének be. Irán egy óriási területű ország, sok helyen nagyon nehéz tereppel, 90-92 milliós lakossággal, tehát én nem gondolom, hogy mint az elején utaltam is, arra elhangzott itt ma délelőtt, hogy egyetlen egy dolog nincsen, szárazföldi erő nincsen. Tehát levegőből igen, olvastuk, sőt az datálható is, hogy a 12 napos háború alatt, ahogy teltek a napok, egyre kevesebb légitámadásra került sor. Egyébként mindkét fél részéről, tehát Irán részéről is, de még mindig azt mondják, hogy a Közel-Keleten a legnagyobb számú rakétaképességgel Irán rendelkezik. És állítólag ezeket újra gyártották, ami veszteségeket elszenvedtek tavaly óta. Ezt nem tudjuk. Való igaz, hogy az Egyesült Államok és Izrael, mivel nincsenek hadigazdálkodásra ráállva, ezért az utánpótlás, alkatrész utánpótlás termelésén gondolom egy átlagos szintre be van állva, de amikor hirtelen megugrik a szükség, akkor nem hiszem, hogy képesek ezt pótolni. Nem tudom, én azt hiszem, hogy szárazföldi intervencióra nagyon kétlem, hogy az Egyesült Államok arra készülne, Izraelnek pedig arra minden bizonnyal nincsen képessége, hiszen te is mondtad az előbb, hogy megint 70 ezer tartalékos behívtak, és azért Izrael választásokra készül, és hát azt láttuk a gázai 2,5 éves háború során, amikor újra meg újra behívják a tartalékosokat, hogy azért egyre nehezebb az emberanyag utánpótlása, sőt én hallottam olyat is, hogy külföldön is próbálnak akár toborozni a külföldön élő zsidó közösségekben. Nem tudom, erre való számokat nem láttam.
Közben egyre másra érkeznek a civil áldozatokról szóló híradások, például, hogy minapban egy lányiskolától nem messze egy támadásban több tucatnyian haltak meg, más hírek is érkeznek alapvetően a civil lakosságot ért veszteségekről. Tehát egyre inkább az eszkaláció látszik ki rajzolódni a civil lakosság kárára is, úgyhogy a helyzet kifejezetten nyugtalanító. Van esetleg bármi más még, amit megosztanál a helyzettel kapcsolatban nézünk el? Akár csak úgy is, hogy mondjuk, amikor gondolkodunk az iráni konfliktusról, nyilván nagyon nehéz magyarországi nézőpontból belehelyezkedni, még egyáltalán az egész Közel-Keletet átlátni. Azt gondolom, hogy kevesen vannak a magyar nyilvánosságban, akik kellően részletgazdag tudásokkal rendelkeznek, és közben nincsenek elkötelezettséggel egyik vagy másik fél irányába. Szóval, hogyha néhány gondolat, amit esetleg szerettél volna már régóta beültetni a nézők fejébe arra vonatkozva, hogy mit érdemes igazából szerinted figyelni a következő napokban, mire érdemes fókuszálni ahhoz, hogy értsük annak a konfliktusnak a eszkalációját, vagy ott esetben alakulását. Szóval, hogy mi az, amit esetleg így megemlítenél?
Hát borzasztóan nehéz a kérdés. Én nagyon-nagyon, hogy mondjam, én az utolsó pillanaton túl is bíztam abban, különösen, hogy jöttek a pozitív hírek a tárgyalásokról, hogy tárgyalások vannak, és lehet megállapodás. A civil áldozatok attól tartok, hogy nem csak Iránban lesznek, hanem lesznek Izraelben, de lesznek a szomszédos vagy közbelső országokban is. Egyszerűen nem látom a megoldást.
És igazából Netanyahunak jól jön egy ilyen konfliktus, tehát alapvetően mindig politikailag komoly tőkét tudott kovácsolni, akár a belső lázongásokból, akár bármilyen más típusú katonai vagy fegyveres.
Netanyahu háborús miniszterelnök, tehát ezt szokták róla mondani, de Izraelben is komoly problémák és viták vannak. Például 70 ezer katona behívása. Vajon a haredi lakosságot, a jesivák hallgatóit is behívják, vagy sem? Óriási vita volt ebből, sőt Netanyahu kormányának két minisztere is fenyegetett azzal, hogy kilépnek a kormányból, és akkor vége a kormánynak. Nyilván egy háborús helyzetben ilyen nem áll elő, de amikor 70 ezer tartalékost kell behívni, akkor felmerül a kérdés, és ez szerintem az egyik legérzékenyebb belső vita kérdése volt az elmúlt néhány hétben is az izraeli társadalomban, hogy vajon miért van az, hogy a társadalom egy része mentesül a hat kötelezettség alól. Tehát szerintem nagyon-nagyon figyelni kell, hogy mi történik Izraelen belül, nagyon figyelni kell, hogy mi történik Iránon belül, nagyon figyelni kell, hogy mi történik az Egyesült Államokon belül is, hiszen azért egyáltalán nem egyértelmű, hogy Donald Trumpnak pontosan, hogy a felvezetőben mondtad, hogy nem indítunk új háborút, sőt kifele vonulunk, és akkor most mégis ilyen költséges felvonulás. Nagyon figyelni kell, hogy hány helyre kell a világon majd figyelnie Donald Trumpnak. Egyáltalán nem biztos, hogy rá fog érni az összes amerikai haderő itt Irán szomszédságában állomásozni, és onnan háborúzni nem tudjuk. Hát ugye Venezuela mellett is megfenyegette ott a szomszédos országokat is. Vagy itt van Grönland, csak mondtam valamit, ugye, ami hatalmas vitákat. És akkor még mindig nem szót sejtünk manapság Kínáról, holott pedig Donald Trump korábban állandóan Kína, Kína, Kína. Tehát szerintem annyira sok bizonytalansági tényező van, de hát már így is túl sok áldozat esett.
Enrózsa Erzsébet, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Gyere máskor is, mindig örülünk, hogyha vendégünk
köszönöm
vagy.
Köszönöm szépen.
Mi pedig azonnal folytatjuk, Táboráron érkezik ide, és vele kifejezetten az amerikai pozíciót fogjuk majd átnézni, pontosabban azt, hogy az elmúlt 25 évben hogyan alakult az amerikai a különböző amerikai adminisztrációknak a viszonya az úgynevezett demokráciaépítéshez, úgynevezett rezsimváltásokhoz, és egyáltalában mi okozhatta azt, hogy Donald Trump, akinek a népszerűségében és a megválasztásában döntő szerepet játszott az, hogy szakítani ígérte az ő politikáját attól, az alapvetően republikánus héja politikától, amely az ilyen típusú intervenciókat támogatta, és ezekből próbált magának és Amerikának valamifajta hegemónia biztosítékot építeni, tehát hogy mi miatt változik meg Donald Trumpnak ez a típusú magatartása, politikai gyakorlata. Szóval ezekről fogunk beszélgetni. Előtte azonban nézzük meg a már előzőekben bemutatott Donald Trumpi beszédnek azt a részét, amiben nem az iráni néphez, hanem kifejezetten az amerikaiakhoz szólt. Ez következik most, újfent magyar felirat nélkül, de majd összefoglalom a beszéd után, és utána pedig Táboráronnal folytatjuk innen a stúdióból.
Iran is the world's number one state sponsor of terror, and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordo, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their navy. We are going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans.
Az előzőekben Donald Trumpnak a Fehérházban elmondott beszédét hallhattátok, ezt néhány órával ezelőtt tették közzé videó formában. Röviden összefoglalva azt mondta az amerikai elnök, hogy mindig is az volt a politikánk, hogy nekik, mármint az irániaknak soha nem lehet atomfegyverük, ezért pusztítottuk el tavaly az atomkapacitásaikat, ezért próbáltunk velük megalkudni, de ők hol akartak háborút, hol nem, folytatni akarták gonosz tevékenységüket, minden lehetőséget elszalasztottak, hogy az atom ambícióikat feladják. Fenyegetik a szövetségeseinket, és képzeljük el csak, hogy mi lenne, hogyha ténylegesen atomfegyverük lenne, azáltal mennyire felbátorodnának. Éppen ezért hatalmas, folyamatos operációt kezdünk, hogy megakadályozzuk, hogy ez a gonosz rezsim fenyegesse a nemzetbiztonsági érdekeinket. Teljesen elpusztítjuk az atomkapacitásaikat, a bombáikat, a haditengerészetüket, amelyekkel sok ezer embert öltek meg. Most Tábor Áronnal folytatjuk az elhangzottak, illetve a helyzet kiértékelését. Szervusz Áron, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Szia, jó napot kívánok!
Kezdjük röviden azzal, amit Donald Trump elmondott. Mennyire életszerű igazából az, hogy részben zajlik egy tárgyalás, amiben úgy tűnik, mintha lenne kis áttörések, és akkor ehhez képest most hirtelen katonai akcióval kell megakadályozniuk azt, hogy az úgynevezett atomfenyegetés tovább eszkalálódjon. Tehát, hogyha ténylegesen ekkora volt a fenyegetettség, akkor mit célt szolgáltak ezek a tárgyalások?
Igen, az így elég furcsa, hogy Trumptól ez elhangzik, főleg, hogyha azt is tudjuk, hogy hát lényegében ez az erőteljes katonai építkezés, a katonai nyomásgyakorlás ugye már azért január óta folyamatosan zajlik a térségben, és ugye persze ezt Trump mondhatta, hogy ez az erődemonstráció, ezzel nyomást akarnak a tárgyalásokra igazából nyomást akarnak gyakorolni, de ha ez lenne a szándék, akkor viszont éppen a mostani lehetőség az nem tűnik úgy, hogy valami befejezett állapot lenne. Ugye az előző bejátszásban ti is beszéltetek arról, hogy az ománi külügyminiszter éppen arról számolt be, hogy valamiféle áttörés van. És ha tegyük fel, mondjuk amerikai nézőpontból szkeptikusak vagyunk ezzel szemben, még akkor is ez nem egy olyan állapot, amikor azt lehet mondani, hogy egyértelmű, hogy Irán a háborút választja. Egyébként szerintem még egy dolog érdekes, ami egy kicsit ebben a már itt látott Trump bejátszásban is, hozzátéve azt, amit tudunk, ahogy az elmúlt egy évben Amerikáról kommunikált, egy kis önellentmondást mutat. Ugye Trump itt is arról beszélt, és az volt a tavaly júniusi hadművelet óta az álláspont, hogy az annyira megsemmisítette az iráni nukleáris kapacitásokat, hogy egy-két évvel legalább visszavetette, de hogy egyelőre a közvetlen veszélyt elhárított. Tehát ez volt a fehérházi sajtószóvivő álláspontja, ez volt az amerikai kormány álláspontja, még a tavaly ősszel bemutatott nemzetbiztonsági doktrinába is bekerült ebbe a stratégiai dokumentumba, hogy az Egyesült Államok úgy látja, hogy hát Irán képességét arra, hogy nukleáris fegyvert előállítson, jelentősen visszavetette a tavalyi akció. És akkor most itt vagyunk 9 hónappal később, és Donald Trump azt állítja, hogy egy ilyen közvetlen vészhelyzet van, ez láthatóan nem teljesen jön össze ez a két állítás.
Azt pedig a katonai akcióval kapcsolatban egy magasrangú elvileg tisztségviselője a hadseregnek osztotta meg az amerikai sajtóval, hogy egy fokozatosan eszkalálódó csapássorozatban gondolkodnak Irán ellen, amely során lesznek úgynevezett leállási pontok. Minden egyes kör egy-két napig tart majd, közben szünetekkel újra értékeljék és felmérjék a harctéri károkat. Életszerű ez?
Hát egyrészt én sem vagyok igazán katonai szakértő, ezért nem tudom azt, hogy ez pontosan hogyan fog megvalósulni. Az valószínűnek tűnik mind abból a fegyverkezésből és abból, ahogy az erődemonstráció megtörtént, mind amit eddig megtudunk, hogy ez egy jóval kiterjedtebb akció lesz, és már az első órák is ezt mutatják, mint a tavaly június végé. Tehát itt a források tényleg azt mondják, hogy itt nem órák, hanem napok kérdése, és akkor könnyen lehet, hogy valószínűleg lesznek ilyen megállások kérdés, hogy felmérik, hogy például ez az első csapás, amiről itt ugye szó volt, ami részben az izraeliek által végrehajtott és kimondottan az iráni felső vezetést célozta, hogy ennek milyen hatásai lesznek, ezt nyilván felmérik. Nyilván felmérik azt, hogy ez mennyiben jelent akadályt az iráni rezsim működésére nézve. Hát itt hallottuk az előbb, hogy azért az nem biztos, hogy csak azért, mert egy-két embert a felső vezetésben esetleg eltalálnak, amiatt ez a rendszer hirtelen módosítani fogja az álláspontját, de nyilván a Venezuela példa az volt, hogy egy nagyon targetett, tehát egy nagyon célzott módon a legfelsőbb vezetőt próbálják eltávolítani, de az az érzésem, hogy az Iránban azért nem tud ilyen egyszerűen működni.
Nincs koherencia fétisen, és pláne Donald Trump vonatkozásában is azt gondolom, hogy az ilyen típusú reményeit a nyilvánosságnak már régen el kellett engednie. De azért mondjuk azt mégis talán érdemes ideidézni, hogy nagy erőkkel zajlik az úgynevezett béketanácsnak a megalakítása. Ugye ott még alapvetően a gázai övezetnek a rendezési terveit akarják nyílbe ütni. Hát tényleg díszes társaság, most én Tony Blair vagyok, így ráfókuszálva már jó ideje, mert tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy hogyan képes valaki egyébként a tényleg teljesen katasztrofális és szennyeletes politikai múltját újra és újra átmaszkírozni. Ráadásul azoknak a segítségével, akik korábban egyébként masszívan ellenfelei voltak, zárójel bezárva. Ebben a magyar miniszterelnök is részt vesz, de hogy még ott sem látszik igazából áttörés semmilyen szinten, hogy akkor mi lenne ennek a megnyugtató rendezési javaslata, pláne egyébként ehhez hogyan viszonyul a palesztin nép, vagy az ott esetben Izrael, és akkor ehhez képest megkövetkezik ez a katonai eszkaláció. Tehát nem is tudom igazából, mi a helyes kérdés ebben a helyzetben, de hogy hogyan lehet ezt az egészet komolyan venni, vagy pontosabban miért van az, hogy ennyire ellenállás nélkül tud a nemzetközi nyilvánosságban már a béketanács terve is igazából létrejönni, de most még ez a katonai intervenció is megtörténik. Most Kaja Kallas ezt a elvilegben ugye Európai Uniónak ő a legfontosabb, vagy legmagasabb szintű külpolitikai megszólalója, döntéshozót azt nem mernék mondani. Hát tényleg hihetetlen, hogy milyen típusú, válogatottan, diplomatikusnak tetsző, semmilyen szavakkal illeti ezt az egészet. Tehát bizonyos értelemben megmagyarázza azt, hogy Donald Trump miért érezheti magát ennyire eleresztve. De ennyi a magyarázat erre? Tehát, hogy ennyi, vagy milyen más szempontokat hozná még be esetleg a nézőink számára?
Hát ez egy teljesen ellenállás nélkül, abban nem vagyok biztos, de az való igaz, hogy a legtöbb nemzetközi szereplő ismerve az Amerikai Egyesült Államoknak az erőfölényét és azt, hogy milyen más területeken rászorulnak az együttműködésére az USA-val, mondjuk, hogyha arra gondolnak az európaiak, hogy Ukrajna kérdésében nem szabad provokálni Amerikát azért, mert hogyha Donald Trumpot hirtelen valami nagyon Putyin-párti javaslatot felkarol, amire azért már volt egy-kétszer példa, akkor az nagyon megnehezíti ugye az európai célok elérését. Tehát, hogy ebből szerintem látszik, hogy ez az óvatos kommunikáció megjelenik, és hát az európai közlemények eddig, amit mondtál, Kaja Kallas és von der Leyen is, ugye ez a figyeljük az eseményeket, ne legyen el az eszkaláció, de ez a lehetőleg sem pozitív, sem negatív módon nem nyilvánítanak véleményt arról, hogy mi történt.
Jó, de érted, tehát nem arról van szó, hogy attól óvnak, hogy nehogy véletlenül elkezdjen égni a ház, és akkor az égető anyagokat próbálj meg eltávolítani, hanem hogy konkrétan már lángban áll a pince is. És akkor arról beszélnek, hogy azért tényleg vigyázzunk a gyufás dobozzal.
Én azt hiszem, hogy ez valamennyire annak a betetőzése, vagy folyamata, amit eddig láttunk, ahogy például a NATO szövetségesek, a NATO főtitkár, ugye ez a Donald Trumpról inkább megdicsérjük, amikor valami jót csinál, és inkább csöndben vagyunk, amikor valami olyan történik, amivel nem értünk egyet. Való igaz, hogy ez csak felbátorítja, tehát hogy ez most látjuk, hogy milyen dolgokhoz vezet. Erről a béketanács dologról még az az érzésem, hogy hát ezzel is úgy áll hozzá ugye a világ, hogy hát jobb nem külön provokálni Trumpot emiatt, de persze azért ők nem vesznek aktívan részt a legtöbb erős szövetségese az Egyesült Államoknak helyette, hát diktatúrák, fél diktatúrák és hát ilyen vendégek, mint Magyarország vettek részt ugye ezen az alapító ünnepségen. Hogy ezt hogy tudja Trump összehozni azzal, hogy közben elkezd egy háborút, hát én biztos vagyok benne, hogy lesznek ilyen ezt összehozó, már látjuk Lindsey Graham szenátor, aki hát ez ilyen fajta katonai akcióknak a legnagyobb elkötelezett támogatója talán az Egyesült Államokban, ő már ki is rakta, hogy Donald Trump a béke embere, de egyben a gonoszt is fölismeri. Tehát, hogy akkor lesz béke, hogyha a gonosszal leszámolunk, tehát, hogy valami ilyesmi lesz ennek a magyarázata, De én azt hiszem azért van egy ilyen kicsit cinikusabb része is a magyarázatnak, amiről szintén már itt a Davoszi csúcs környékén hallottunk dolgokat, hogy amikor Trump azt mondja, hogy hát én nem kaptam meg a Nobel békedíjat, tehát most már nincs semmi okom arra, hogy annyira békés maradjak. Tehát, hogy azért azt kijelenthetjük szerintem a mai nap után, meg a venezuelai események után, hogy 2026-ban sem Donald Trump lesz a Nobel békedíjas, és valószínűleg ezzel ő is tisztában van, helyette viszont akkor viszont erős a katonaiak. Akkor már kevesebb dolog tartja vissza abban, hogy a katonai erőt alkalmazza.
A felvezetőben is, de egyébként az egész adásnak a kezdetén is már utaltam arra a szempontra, hogy Donald Trumpnak a népszerűségében és a politikai sikerének a megalapozásában szerepet játszott az, ahogy a retorikailag szakítani látszott azzal a úgynevezett héja politikával, amely az amerikai republikánusoknak egy nagyon jelentős szárnyát jellemezte. De a szerkesztő kollégám egyébként jelezte azt, hogy azért ebben is eléggé következetlen volt már Donald Trump, tehát nem érdemes azt gondolni, hogy feltétlenül persze. Itt egy éles fordulatról van szó. Például, hogy az ISIS elleni háborúban már 2015-ben Szíria szőnyeg bombázása mellett érvelt. Szóval te hova húzol? Itt nagy fordulatot érdemes látnunk, vagy valójában a következetlenség mindig is része volt Donald Trump külpolitikájának?
A következetlenség mindig is része volt, és ugye magáról az iraki háborúról való nézetei is furcsán változtak, tehát amikor még nem volt elnök, akkor volt, hogy azt mondta, hogy támogatja, aztán volt az, hogy mégse kellett volna. Iránról Obamát vádolta azzal, hogy háborúba fogja vinni Iránnal szemben az Egyesült Államokat, de aztán, amikor megszületett az a bizonyos nukleáris megállapodás, akkor hirtelen az volt a probléma, hogy Obama túl békülékeny, tehát hogy ő azért itt ide-oda ugrált. Az igaz, hogy a 2016-os elnökválasztási kampányában főleg a republikánus elittel, establishmenttel szemben, ahogy meghúzta a vonalat, abban nagyon erős szerepe volt, hogy ő azt mondja, hogy én nem ez a neokonzervatív vonal vagyok, Jeb Bush-sal, vagy akár a mostani külügyminiszterrel Marco Rubioval szemben is úgy határozta meg magát, hogy ő nem támogat ilyen távoli katonai akciókat. És ez szerintem ez problémát jelenthet. Azért látszik, hogy van a republikánus pártnak ugye ez a maga irányvonalán belül egy olyan szárnya, aki ezzel szemben elégedetlen, ugye Tucker Carlson televíziós, vagy most már a social médiában aktív személyiség, ugye ő erősen közel van a Trump irányvonalhoz, de ő a kezdetektől fogva az ilyen, hogy előbb dolgokat elkritizálta, és ő az egyik legélesebb kritikusa az izraeli támogatásnak, és hát ebben a jobboldali közegben.
Imádom, bocsánat, egyébként egy interjút végre magyar miniszterelnökkel, ugye volt itt nálunk Magyarországon. Igen. Most kifejezett érdekes lenne, hogy fölmenni egyáltalán hozni a Netanyahu pártiságát hát, az Orbán kormánynak, vagy sem.
Én azt hiszem, hogy ez nem kerülne szóba most egy interjún, de hát igen. De az érdekes volt minden esetre itt az előző beszélgetésben, mert pont meg lett említve, hogy ő ugye Mike Huckabee-val, aki pedig ebbe a vallásos jobboldali szárnyhoz nagyon erősen tartozik a republikánus párton belül, és jelenleg az izraeli nagykövet, tehát az Egyesült Államok nagykövete Izraelben. Ő vele csinált egy interjút, ahol így nagyon erősen ütköztek ezek az nézeteltérések, ugye azért egyiküket se lehet a politikai korrektséggel vádolni, de hogy ilyen teljesen áttérő módon, amiben Carson amellett volt, hogy nem szabad Izrael támogatni, Huckabee pedig olyant is mondott, hogy Izraelnek igazából igényei lehetnek egy nagyobb közel-keleti területekre. Tehát egy ilyen teljesen utána egyébként még Marco Rubio külügyminiszternek kellett egy diplomáciai utasítást kiadni, hogy lehetőleg senki ne az amerikai diplomaták közül ne kezdjen el itt rögtönözni, mert hogy azért ez nem volt amerikai hivatalos politikai álláspont. Szóval én úgy látom, hogy ezért ezt a jobboldali közeget ezt megosztja, és ebben szerintem elég szembetűnő volt a J.D. Vance alelnöknek a szerepe, aki szintén ezeknek a beavatkozásoknak mondjuk egy következetesebb kritikusa, mint Trump. És Vance láthatóan nincs benne ebben a teljesen szűkkörű döntéshozatalban ebben a kérdésben. A Washington Postnak adott tegnap talán, vagy tegnap előtt egy interjút, amiben arról volt szó, hogy hát ő nem tudja, hogy mi lesz, a döntést Donald Trump fogja meghozni. Szerinte, hogyha lesz is valami, akkor az nem olyan, mint azok a katonai akciók, amiket mondjuk Irakban George Bush elindított, nem lesz olyan hosszú távú kiterjedt, és hogy más módon, tehát hogy más célokkal történik, nem célja mondjuk teljesen átszabni annak az országnak a struktúráját. Ugye most azért a Trump beszéd kapcsán ez is megkérdőjeleződik, mert Trump azt mondta a beszéd végén, hogy legyen lázadjanak fel az emberek, és legyen rezsimváltás. Tehát szerintem itt azért vannak belső konfliktusok. Nyilván Vance azért egy lojális alelnök, ezért ő nem fog olyat mondani, ami nyíltan szemben megy Trumppal, de azért látható, hogy neki ebben más az álláspontja.
Trump ugye tavaly, még a választási, nem tavaly, vagy nem tavaly előtt, bocsánat, most már igen, tavaly előtt járt Joe Rogannél, és akkor ugye kérdezte őt a podcaster arra vonatkozóan, hogy mennyire kell megküzdenie a neokonzervatívokkal, akár a párton belül, akár a saját korábbi kormányában. Ettől egy kicsit egyébként ott elzárkozott, hogy ez érdekes része volt annak az interjúnak. Igen. És aztán kinevezte Marco Rubiót a külügyminiszternek, tehát hogy ha azt is mondod, hogy következetlenség az mindig is része volt a külpolitikai mozgásának, alapvetően mennyire tudott független, vagy mennyire tett érdemben kísérletet arra, hogy függetlenedjen ettől a héjakörtől?
Én azt hiszem, azért abban sikeres volt, tehát még a Rubio kinevezésben is az van benne, hogy Rubio egy csomó olyan álláspontját például Oroszországgal, Ukrajnával kapcsolatban, amit ő szenátorként nagyon élesen képviselt, erősen Oroszország ellenes volt, azt így félretette. Tehát hogy abban sikeres volt, hogy kijelölje azokat az irányokat, ami számára fontosak, és egy olyan stábbal vegye magát körül, aki nem fog neki nagyon ellenkezni. Tehát Rubio hiába lehet, hogy van valami saját gondolkodása, ideológiai háttere, de ő legelső napjától kezdve megmondta, hogy ő a trumpi külpolitikát szolgálja ki. Itt szerintem tényleg arról van szó, hogy Donald Trump maga egy olyan személyiség, akire hát különböző ingerek hatnak, és ő nem, tehát ő számára van ebben valami vonzó, hogy az amerikai katonaságot, erőt alkalmazzák annak érdekében, hogy megmutassa, hogy erre is képes. Biztos, hogy fogunk még beszélni arról, hogy milyen különbségek vannak mondjuk a 2003-as akcióval szemben. Itt ugye az előbb hallottuk, hogy én is nagyon valószínűtlennek tartom, hogy egy szárazföldi háborút elindítana az Egyesült Államok. Tehát, hogy ez azért egy különbség lehet, hogy azt mondja, hogy mi nem indítottunk szárazföldi háborút. Az egy különbség, hogy én azt hiszem, hogy akkor is, hogyha ez most nem tudjuk, hogy hol az eszkaláció vége, csak ismerve Trumpot arra, hogy ő mennyire képes egyetlen politikai kérdésre koncentrálni egy hosszabb ideig, én nem hiszem, hogy ez egy évekig elhúzódó dolog az ő tervei szerint. Persze a valóság az keresztül húzhatja az ő terveit. Nyilván Vladimir Putyin sem egy évekig elhúzódó háborúra gondolt először Ukrajnában, de hogy én azt hiszem, hogy a Trump-féle gondolkodásban ő a saját maga számára meg tudja magyarázni, hogy ez nem egy olyan akció, mint amivel a teljes Közel-Keletet George Bush át akarta szabni, hanem inkább egy olyan akció, amiben gyorsan csinál valamit, csak hát ugye az sem mindegy, hogy az ellenfelek a másik oldal mit fog lépni erre.
Ugye 2015-ben Irán és az Obama adminisztráció is ratifikálta az úgynevezett iráni atomalkút. Most a Trump egy adminisztráció ezt felmondta, az elnök úgy fogalmazott, hogy a kezdetektől rossz alkú volt ez az egész. Valójában miért?
Igen, itt egy nagyon picit pontosítanék, hogy ez a ratifikáció az Egyesült Államok részéről sose történt meg. Tehát, hogy az Egyesült Államok az iráni megállapodást megkötötte, de nem egy nemzetközi szerződés formájában, hanem az Obama adminisztráció tulajdonképpen egy kötelezettséget vállalt, hogy ő ezt a részt érvényesíteni fogja, ami rá vonatkozik. És nyilván azt, ahogy itt az előző blogban hallottuk Erzsébettől, hogy egyébként ez bekerült a nemzetközi jogba, hát az ENSZ biztonsági tanácsa is hitelesítette, tehát innentől kezdve az amerikaiaknak meg kellene felelni neki, csak az amerikaiak a kezdetektől úgy érveltek, hogy ez rájuk nézve nem úgy kötelező, mert hogy ez nem lett része az amerikai jogrendnek. Tehát hogy ennek azért van jelentősége, mert ez a kezdetektől mutatta, hogy ebben nincs konszenzus az Egyesült Államokban, hogy az amerikai alkotmány szerint egy nemzetközi szerződés ratifikálásához kétharmados szenátusi többség kellene, ami az akkori viszonyok szerint azt jelentette, hogy egy lényeges számú republikánusnak is ebben fel kellett volna sorakoznia, és ez nem történt meg. A szenátus, főleg a republikánusok, de még bizonyos demokraták is inkább szkeptikusak voltak ezzel a megállapodással szemben a kezdetektől. És ezért állt elő az a szituáció, hogy amikor Donald Trump lett az elnök, ő könnyedén kiléphetett belőle, mert igazából ez nem egy nemzetközi szerződés volt az ő nézőpontukból, hanem egy olyan vállalás, amit az előző kormány tett. Ennek a megvalósítására volt egy olyan gyakorlat, hogy az Egyesült Államok elnöke 90 naponta, tehát 3 havonta ellenőrzi azt, hogy ez teljesülnek a feltételek, és ilyen-olyan okokból valójában persze Irán nagyjából betartotta, amennyire tudjuk a megállapodás, de egy adott ponton Donald Trump úgy döntött 2018-ban, hogy nem fogja magára nézve kötelezőre tartani. Tehát, hogy ez a nyilván nagy eredmény volt az iráni nukleáris megállapodás, és akkor, amikor 2018-ban Trump kilépett, akkor már egy sok olyan tanácsadó is, köztük republikánus politikusok, vagy Mattis védelmi miniszter is, amellett volt, hogy ugyan ők nem támogatták eredetileg ezt a megállapodást, de ezen a ponton nem éri meg elhagyni, de hát Donald Trump számára nyilván akkor is ez már egy ilyen politikai dolog volt, úgy gondolta, hogy Obamát ő neki valamilyen módon felül kell múlnia, és ő majd egy jobb megállapodást fog kötni, ami belpolitikában, külpolitikában sokszor előfordult, hogy majd ő fog egy jobbat hozni, ami nyilván nem következett soha be.
Az amerikai Dropsite News-nak nyilatkozó bennfentes fehérházi források azt állítják, hogy Trump igazából hetek óta arról beszél zárt körű tájékoztatókon, hogy szeretne úgy bevonulni a történelembe, mint az elnök, aki megdönti az iráni rezsimet. Mások egyébként pedig Trumpnak a belpolitikai népszerűtlenségét emelik ki, az amerikaiak 56%-a kedvezőtlenül értékeli a kormányzást. Te is utaltál igazából arra, hogy lehetnek ilyen személyes motivációk a háttérben. Ebben kell keresnünk a magyarázó erőt arra vonatkozóan, hogy miért történt meg ez a katonai intervenció, vagy tehát igazából, hogyha nem tudom, ki kellene osztani a felelősséget, akkor belpolitikai szempontok játszhatnak ebben inkább szerepet, adott esetben Trump, nem tudom, örökségépítési törekvéseit érdemes még tudatosítanunk magunkba, hogy vannak olyan nemzetközi folyamatok is, amelyek adott esetben ténylegesen számításba vehetőek.
Igen, amikor külpolitikai döntéshozatalt tanítok az egyetemen, ott sokszor ezt egy ilyen visszatérő kérdés, hogy egy adott döntésben mennyiben mondjuk a nemzetközi politikai rendszer struktúrája meghatározó, mennyire mondjuk a belpolitikai, tehát ez a középső szint, és mennyiben a döntéshozó személye. Ebben a kérdésben én azt mondanám, hogy nyilván mindegyik szinten történik valami, ami elősegíti, hogy egyáltalán fölmerülhet egy ilyen dolog. De a konkrét esetünkben én a legnagyobb hangsúlyt a személyes és kicsit a belpolitikai körülmények szintjére tenném. Tehát, hogy itt nagyon sok múlik szerintem Donald Trump személyén. Nem hiszem, hogy ez egy nagyon vitatható állítás. Azt mondanám, hogy ha most Kamala Harris lenne az Egyesült Államok elnöke, akkor erre a támadásra ilyen módon nem kerülne sor. Nyilván az, hogy Trump ezt végrehajtja, ebben ők különböző megfontolások játszanak, különböző belpolitikai erőviszonyok, tehát hogy a republikánus párton belül azért még mindig erős az a, amit mondtál, ez a a neokonzervatív réteg, vagy az a vallásos jobboldali réteg, amelyiknek Izrael különösen fontos, és ugye egy választási év van, tehát hogy őket mindenképpen mozgósítani akarja valamivel, tehát hogy ez is egy megközelítés lehet. Sokat hallunk a különféle lobbiszervezetekről. Én ennek a szerepét egy kicsit kisebbre szoktam venni, mint általában, de azért tudjuk, hogy vannak különféle az Izrael mellett lobbizó szervezetek, és azért ugye számukra is bizonyos aggasztó fejlemények jönnek ki. Tegnap jött ki a Gallupnak egy olyan közvéleménykutatása, ami szerint először, amióta a Gallup, itt most már tizedek óta ezt a mérést készíti, hogy az amerikaiak a közel-keleti konfliktusban inkább a palesztinokkal, vagy inkább az izraeliekkel szimpatizálnak, lényegében döntetlen van, sőt a palesztinok kerültek ennek a tetejére, tehát hogy többen szimpatizálnak a palesztinokkal, még mindig eléggé megosztott az amerikai társadalom, és főleg pártvonalak mentén, de azt látjuk, hogy a demokraták és a függetlenek már sokkal kevésbé állnak ki Izrael mellett, mint korábban. Egy ilyen szituációban lehet, hogy egy Izrael melletti lobby szervezet azt gondolja, hogy most kell még valamit csinálni, amikor még van egy olyan adminisztráció, amelyiket erre fel lehet mozgósítani. Abban viszont egyetértek, amivel elkezdett, hogy a személyes elem az nem elhanyagolt. Ugye tudjuk Donald Trumpról, hogy ő mindenképpen abban gondolkozik, hogy ő neki milyen megítélése lesz a történelemben. És ez különféle módon előjött, ugye Venezuela kapcsán és Grönland kapcsán, hogy hát ő lesz az, aki az amerikai, amely valaha volt legnagyobb amerikai területszerzést fölött elnököl, és amikor Grönland kapcsán megkérdezték a New York Times interjújában, hogy ez miért fontos igazából, hiszen katonai megállapodást egyébként is lehet kötni, gazdasági megállapodásokat egyébként is lehet kötni, akkor Trump valami olyasmit mondott, hogy ő a ingatlanos múltjából tudja, hogy a pszichológiai megközelítés az nagyon fontos. Pszichológiailag fontos a tulajdonlás. És most nem akarom nyilván pszichologizálni Donald Trumpot, de ha most ezt hirtelen rávonatkoztatjuk, hogy ő az az elnök, aki kiterjesztette a területet, megdönti az iráni rezsimet, Amerika nagyságát, valamilyen módon nagyhatalmiságát megerősíti és prezentálja a világ számára, akkor szerintem ez egy fő motiváció itt.
Közben érkeznek a nemzetközi támogatások Donald Trump intervenciója mellett, például az ausztrál miniszterelnök jelezte azt, hogy a kormány támogatja az USA támadását Irán ellenében, ugyanígy ezt megtette a kanadai miniszterelnök az ő saját külügyminiszterével együtt egy közös nyilatkozatban, úgyhogy vannak most már kiállások ilyen értelemben Donald Trumpék mellett. Ugye Trumpot pont a héten egy republikánus képviselő figyelmeztette jó előre, hogy nem hirdethet háborút kongresszusi felhatalmazás nélkül. Ennek ellenére, hogy explicit módon ezt tette, még csak nem is azt a kifejezést használva, hogy ez egy katonai művelet lenne, ahogy ezt Venezuela esetében megtette, hanem kifejezetten a háború szót használva. Lehet ennek akármilyen jogi, vagy akár csak komolyabb politikai problémája abból, hogy ez gyakorlatilag alkotmányellenes?
Hát ennek az alkotmányossági kérdései elég érdekesek. Ugye az Egyesült Államok alkotmánya szerint háborút csak a kongresszus deklarálhat. Ugyanakkor hát a II. Világháború óta, 1941-42 óta gyakorlatilag nem deklarált az Egyesült Államok háborút mások ellen, miközben nyilván rengeteg olyan eseményben részt vett, amire nem azt mondanám, hogy ez csak egy kisebb intervenció, mint a vietnámi háború, vagy az afganisztáni háború, vagy az iraki háború. Tehát ezek valódi háborúk voltak. Az, hogy ezek nem voltak deklarálva, ennek szerintem részben politikai okai vannak, részben egyszerűen a nemzetközi jogi környezet úgy változott, hogy 1945 óta, az ENSZ létrehozása óta az államok gyakorlatilag csak önvédelemre hivatkozva használhatnak erőt, de nyilván azért nem deklarálták ezeket a háborúkat, részben azért, hogy az elnöknek nagyobb mozgástere is legyen. A vietnámi háború után volt egyfajta felháborodás, és az 1970-es években a kongresszus hozott egy olyan törvény, tehát van egy olyan törvény, ami ez a War Powers Resolution, ami lényegében hát ad egyfajta kompromisszumot, azt mondja, hogy az Egyesült Államok elnöke 60 napra, és hogyha a visszavonulásbahoz tartozó időt is belevetjük, akkor összesen 90 napra használhatja az amerikai, tehát bevetheti Amerika területén kívül az amerikai katonai erőket, akkor, hogyha ez valóban egy közvetlen amerikai, vagy az amerikai terület, vagy az amerikai tulajdon, vagy az amerikai katonákat veszélyeztető támadást valamilyen módon megelőznek. És szerintem ezért volt ennyire fontos Trump beszédében annak hangsúlyozása, hogy ő itt most valamit, hát ez mégiscsak valaminek egy ilyen megelőzése, de ugye ez a megelőző csapás elég rosszul hangzik 2003 óta, és tehát amióta Irakot megtámadták, és hogy azért nem látszik itt az, hogy itt valamit konkrétan megelőztek volna, tehát hogy azért itt ez komoly jogi kérdéseket fölvet, elvileg 60 napig, tehát tájékoztatnia kell a kongresszus, de 60 napig használhatja az amerikai katonai erőt kongresszusi felhatalmazás nélkül, de azért biztos vagyok benne, hogy ennek mind a jogi, mind a politikai részéről még erősebb viták lesznek, főleg, hogy nem történt meg az a fajta egyeztetés, ami mondjuk ilyenkor általában meg szokott történni, hogy mind a közvéleményt, mind a többi, tehát az ellenzéki pártot, mondjuk a demokratákat ebben az esetben beavatják a döntéshozatalba, vagy legalábbis felkészítik rá, hogy itt ilyesmi lesz.
Említettem az adásán ezt a negyed évszázados tározatot, és szeretném, hogy egy picit beszélnénk erről, mert szerintem ez egy izgalmas téma, és tudom, hogy neked vannak erről jótékjeid. Pont az adás előtt a Foreign Policy-n jelent meg egy írás erre vonatkozóan, ami ezt a két helyzetet próbált összehasonlítani. Tehát, hogy 2003 környékén a Bush adminisztráció hogyan próbált nemzetközi koalíciót építeni az iraki intervenció mögé, mennyire fontosnak tartotta még akkor azt, hogy adott esetben az ENSZ-et is megdolgozzák, milyen szinten tartották fontosnak azt, hogy nemzetközi szövetségeseik legitimálják ezt a lépésüket, és ehhez képest most, amit látunk Donald Trumpék részéről, mennyire nem számítanak ezek a nemzetközi intézmények egyáltalán a szövetségeseknek az ilyen értelemben vett előkészítése és felsorakoztatása. Mert végül is az, hogy most érkeznek egyre másra a támogató nyilatkozatok, ez mintha Donald Trumpnak a stratégiáját igazolná. De hogy két kérdésem van igazából ehhez kapcsolódva, és kérlek, hogy ezt fűz majd hozzá azt is, ami még az eszedbe jut. Mit érdemes kiolvasni ebből a változásból? Ez ténylegesen egyfajta elhasználódását, vagy elerodálódását jelenti ezeknek a nemzetközi intézményeknek, vagy éppen ellenkezőleg valójában inkább csak egyfajta transzparensebb képet kapunk arról, hogy valójában hogyan működik az igazi hatalom, és valójában ezek a korábbi intézmények, adott esetben vett tárgyalások, diplomáciai, mindenféle körtáncok, ezek csak arra voltak alkalmasak, hogy elfárasszák a publikumot, és a törésvonalakat egy kicsit jobban elmaszatolják. Most tisztában látunk. Ez az egyik kérdésem. A másik pedig azért arra vonatkozik, hogy itt van egyfajta kontinuitás, hogy így kb. Ténylegesen a 21. század első 25 éve ez az állandósult háborús készültség és állandósult háborús hadviselés állapotába tartotta a világot, és ebben nagyon meghatározó szerepet játszott, elsődleges szerepet játszott az Egyesült Államok. Mik a legfontosabb eszkalációs pontok ebben, vagy ilyen mérföldkövek, amiket beazonosítaná, és fölhívnád rá a nézőink figyelmét?
Jó, hát elég komplikált kérdés. Azzal kezdeném, hogy szerintem ami egy ilyen nagyon éles különbség, ugye, hogy nem is csak egyszerűen, hogy egy nemzetközi legitimációt, hanem a belföldi közvéleményt is sokkal jobban felkészítették az iraki háború idején. Megint ennek lehet pozitív, meg negatív olvasata, mert hát lényegében a szeptember 11-i 2001-es terrortámadásoktól kezdve az iraki háború kitöréséig 2003 márciusig egy ilyen háborús pszichózis, háborús propaganda átjárta az amerikai médiát, utólag sokan elég önkritikusak voltak azzal kapcsolatban mondjuk a média világából, hogy ők ebben milyen szerepet töltöttek be, hogy nem kérdőjelezték meg azt, amit az adminisztráció állított. Nyilván látva mondjuk a mostani magyarországi kampányt is egy ilyen háborús propaganda azért elég hatásos tud lenni bizonyos esetekben. Tehát, hogy a közvélemény is belett abba az irányba ellett, tehát az az irány a közvélemény számára is meg lett erősítve, hogy itt történt egy szörnyű terrortámadás, és valahogy Iraknak ehhez köze van, ami egyébként nem volt igaz, de mégis összekapcsolták így gondolatban ezt a két dolgot, és így a 2003-as háborút elindították. De az is igaz, amit mondtál, hogy egy nemzetközi legitimációt is próbáltak szerezni ehhez, és én azt hiszem, hogy a nagy különbség ebben az, hogy azóta ezek a nemzetközi intézmények annyira, tehát ennek a nemzetközi intézményrendszernek, szabályrendszernek az ereje annyit erodálódott az elmúlt 20-21 néhány évben, hogy most már a látszatot sem kell erre megadni. És akkor persze lehetne azt mondani, hogy akkor most viszont hát legalább látjuk, hogy így történnek a dolgok. De szerintem azért az, hogy a Bush adminisztrációnak 2002-3 tájékán legalábbis volt egy kísérlete, hogy az ENSZ biztonsági tanácsot meggyőzze arról, hogy itt valami olyan dolog történik, ez mutatta, hogy ők nem, számukra nem teljesen ambivalens az, vagy nem teljesen, tehát nem teljesen lényegtelen mondjuk az, hogy a nemzetközi közösség erről mit gondol. És megtörtént az iraki háború, és nyilván magához a nemzetközi intézményrendszer eróziájához persze a Bush adminisztráció is erősen hozzájárult, tehát bizonyos értem, amit most látunk, az következménye is annak, ami persze akkor történt, de ez a legitimáció hiány, ez érezhető volt aztán, tehát, hogy persze nagyon könnyen be tudtak menni Irakba, meg tudták buktatni Saddam Husseint, de aztán, ami a következő években történt, az részben azért is történt, mert nem volt egy egyértelmű legitim felhatalmazás az Egyesült Államok akciója mögött, és a térségben sem volt egy olyan erős támogatás, és mindazok a dolgok, amik miatt mondjuk 1990-ben, 91-ben az öbölháború idején sikeres volt az amerikai beavatkozás, és persze nem irányult Saddam rendszer megdöntésére, az most nem volt meg. Tehát én azt mondom, hogy szerintem azért a számít, hogy akkor próbáltak egy ilyen legitimációt elérni.
És hát, bocsánat, Colin Powell-ek még azt is összehozták, hogy egyébként Kína és Oroszország is akkor a Védelmi Tanácsban támogatta a beavatkozást.
Mármint a
2003.
Hát a 2003-ban Kína és Oroszország nem támogatta a Biztonsági Tanácsban, de amikor megtörtént a beavatkozás, akkor ahhoz hozzájárultak, hogy valami ENSZ felhatalmazással legyen az újjáépítés és a rendfenntartásról szó. Ugye most ilyen kísérletek nincsenek, és szerintem ez mutatja, hogy mennyit gyengült ez az intézményrendszer. Láttuk ugye a venezuelai akciónál is, hogy igazából készhelyzet elé akarja állítani Trump a világot. Nyilván nem csak ő, mások is ezt csinálják, ezt hiszen Putin beavatkozását is.
De azt, hogy az ENSZ-et nem akarja megdolgozni, az bizonyos értelemben érthető, hiszen konkrétan és következetesen az intézmény tekintének az alálásásáért dolgozik Donald Trump, de mondjuk, hogy ő által létrehozott béketanácsnak sem biztosít egy ilyen színjátékos szerepkört, azt szerinted mivel magyarázható? Tehát, hogy ha valami értelme lenne egy ilyen típusú proxy szervezetnek, az az, hogy mondjuk egy ilyen lépés esetében, és hát felteszem, akiket oda elhívott, ezt még akár meg is tennék neki, adjanak valamifajta plecsint, hogy ez egy létjogosult beavatkozás.
Igen, nem tudom, hogy a béketanács akik benne vannak, azért különféle szempontokat mérlegelnek, és nem biztos, hogy jó nekik mondjuk, hogyha azt így nyíltan deklarálják, hogy ezt támogatják. Én azt gondolnám, hogy a béketanácsnak még lesz szerepe ebben a történetben egyébként. Tehát, hogy valamikor, amikor már van egy kész helyzet, akkor megpróbálja egy ilyen béketanács felhatalmazást mutatni arra, hogy hát most ez lesz ezután. De az tényleg, igen, az szerintem ez egy jó észrevétel, hogy ez mutatja, hogy azért valószínűleg ők se gondolják, hogy annyira nagyon hatékony lenne ez a béketanács, hogy erre hivatkoznának. Nyilván átláthatóbb ez a dolog így, de közben szerintem azért az amerikai érdekeket egyáltalán nem szolgálja az, hogy az Egyesült Államok immár a saját szövetségeseivel sem konzultál, nem is próbálkozik meggyőzni, még akkor is, hogyha itt most mondod, hogy bizonyos államok bizonyos okokból óvatosan olyan megfogalmazásokat tesznek, vagy éppen fel is sorakoznak, de azért szerintem ez egy nagyon kockázatos dolog, mert főleg, hogyha minden egyes ilyen lépés, ugye Venezuelára azt mondtuk, hogy kockázatos lépés volt, de végül is a korlátozott akció miatt megtehette Trump. De ki tudja, hogy most nem gyalogol bele egy olyan szituációban, ami egy sokkal kiterjedtebb konfliktus, sokkal több problémával. A másik kérdésedre vonatkozóan Hát igen, tehát ugye 2003 egy nagyon fontos lépés volt is az iraki háború ebben a történetben, de az iraki háború azért hamar vissza is ütött, tehát az amerikai közvélemény támogatását is olyan 2006-7 tájékára elvesztették, és ugye 2008-ban, amikor Barack Obamát megválasztják elnöknek, akkor őt már azért kifejezetten azzal a felhatalmazással választják meg, hogy legalábbis vegyen vissza ezekből a háborús elkötelezettségekből, vonuljon vissza Irakból, és ő ezt végül is be is tartja Irakra vonatkozóan, Afganisztán kapcsán viszont ott megy a folyamatos, tehát hogy Afganisztán kapcsán hol megpróbálnak visszavenni az amerikai részvételből, hol meggyőzik Obamát arra, hogy mégiscsak maradni kell, romlik a biztonsági helyzet, akkor megint szükség van arra, hogy az amerikaiak maradjanak, és így, hát ez tulajdonképpen 20 éven át húzódik. Obama kapcsán még arra akartam felhívni a figyelmet, hogy ott azért van egy kísérlet arra 2009-ben, amikor megválasztják Obamát, akkor például elmegy Kairóra, az egyetemen tart egy beszédet, amiben egy ilyen megbékélést akar a muszlim világgal felmutatni. De az első krízisét is egyébként pont Iránban éli meg, amikor a 2009-es választások idején, amit szintén hát gyaníthatóan elcsalnak, vagy legalábbis nagy kérdések merülnek fel a választás tisztaságáról, és hatalmas tüntetések vannak, amiket levernek, akkor egy dilemma elé állítja Obamát, hogy akkor ez a kicsit békülékenyebb hanggal mi legyen, és hogy onnantól kezdve szerintem ő egy ilyen állandó nyomás alatt van, hogy hát kevesebbet is, tehát ő rájön arra, hogy bizonyos dolgokban az amerikai szerepvállalásból vissza kell venni, de közben azért van egy, főleg a belpolitikában, a republikánusok irányából egy nyomás, hogy hát keményebb, erőteljesebb politikára van szükség, és akkor ez így megy 2016-ig, amikor Donald Trumpot megválasztják. Trump Hillary Clintonnal szemben már úgy definiálja magát, mint Hillary Clinton ugye a külügyminiszterként ezt a régi rendet képviseli, és akkor őt lényegében összemossa a héja a demokratákat, a héja a republikánusokat, nem teljesen azonos, mert a héja a demokraták nem feltétlenül ugyanúgy közelítették meg ezeket a kérdéseket, de mégis ő egy ilyen intervencionista csoportnak gondolja, és Trump magát próbálja hát alternatívaként mutatni, de aztán elnökként Trump is az lesz, ahogy itt az előbb is te mondtad már, hogy Szíriában akár az ISIS-szal szemben olyan bombáknak a bevetését akarja, amelyik minden addiginél nagyobb pusztítást végez. Van egyfajta olyan, hogy Trump, én nem mondanám, hogy Trump visszahúzódó lenne, azt sem mondanám, hogy Trump egy ilyen nagyon intervencionista mindig, de az viszont különbözik az egész első elnökségébe, és most pedig még inkább, hogy semmilyen nemzetközi kötöttséget, szabályt nem akar magára nézve kötelezőnek tartani, tehát ez a fajta önjáróság jellemzi az amerikai külpolitikát. Erre már vannak jelek Trump első időszaka alatt is. Ami lehet önjáró módon békülékeny, ő volt az, aki megköti a tálibokkal a megállapodást a kivonulásról, de lehet önjáró módon agresszív is. És néha ő maga is hezitált, tehát volt egy olyan, amikor Iránnal szemben egy támadás már elindul volna, az utolsó pillanatban lefújja. Nem következetes, ahogy ezt láttuk is, de pont ezért, mivel nincs egy olyan keretrendszer, amihez viszont igazodna, ezért veszélyes helyzeteket állíthat ez elő.
Köszönöm, hogy a iráni helyzet nemzetközi megítélésének az összetettségét egy kicsit jobban, vagy plasztikusabbá tegyük a nézőink számára. Egyrészt, hogy Medvegyev, egykori orosz elnök is az elítélők táborát, gazdagítja, azt állítva, hogy a béke elnök, mármint Donald Trump megint megmutatta a valódi arcát. Hát, hogy mondjam, valószínűleg nem csak jól mutatta meg a valódi arcát ebben az időben, tehát kicsit mókás itt Medvegyevtől ez a típusú nyilatkozat. De a komolyabban vehető megnyilatkozások között van Norvégia külügyminiszter, aki azt mondta, hogy Irán megtámadása nincs összhangban nemzetközi joggal, nem felel meg a megelőző csapás definíciójának, illetve Pedro Sánchez is úgy nyilatkozott, hogy azonnali deeszkalációt követelnek meg, és a nemzetközi jognak a teljes tiszteletben tartását. Van-e esetleg még bárki más, akinek esetleg volt olyan nyilatkozat, amit szeretném megemlíteni, nem volt, ami volt a lehetőség előzetesen erről tájékozódni, illetve leginkább azt szeretném kérdezni tőled, hogy mert lassan a műsoridőnek a vége felé tartunk, hogy mit érdemes figyelnünk a következő napokban, órákban, mi fogja szerinted azt eldönteni, hogy ez egy komolyabban eszkalálódó konfliktus, ez ténylegesen háború, amelyet hosszan elhúzódóan fog vívni az Egyesült Államok és Izrael Iránnal, vagy pedig egy gyors katonai intervenció, amelynek belátható időn belül vége lesz?
Igen, arra, hogy milyen reakciókat, én az amerikai reakciókat Amerikán belüli belpolitikai, vagy hát különféle politikai szereplők reakcióját próbáltam figyelni, de hát azért, mivel ugye ez amerikai idő szerint hajnalban történt, és a reggeli órákban nagyon sok nyilatkozat még nem volt, és szerintem sokan ki is várnak. Biztos reakciókat, tehát hogy már említettem Lindsey Graham szenátort, aki republikánus, és mindig ezeknek a, tehát ebbe a héja vonalhoz tartozik, a erős intervenció párti, ő nagyon dicsérte érthető módon Donald Trumpot. Bizonyos demokrata körökből éles ellenzés következett, jelent meg, tehát például Arizona újdonsült szenátora Rubin Gallego, aki iraki veterán is mondta, hogy ő átélte ezt a háborút, ő nem akar ilyen háborúkat, és hogy ez mennyire hibás volt, és a kongresszus nélkül döntöttek. Érdekes, hogy a republikánus párton belül is van azért olyan hang, ez a, említetted már, hogy van egy olyan képviselő, Thomas Massey a republikánus pártban, aki azért mostanában egyre ebből a maga irányvonalon belül fogalmaz meg kritikát, és ő mondta, hogy a háború csak a kongresszus felhatalmazásával történhetne meg, tehát hogy ez nem egy olyan eszkaláció, ami elfogadható, de szerintem azért még érdekes lesz figyelni ezeket a reakciókat, hogy attól is függ szerintem, hogy mi az érzés, hogy az amerikai közvélemény erre hogyan reagál. Nekem az a sejtésem, ismerve a Trump idézett mostani közvéleményi kutatásában szereplő jelenlegi adatokat, ismerve azt, hogy maga a palesztin-izraeli kérdés mennyire megosztó, és azt látva, hogy nem volt ez egy ilyen nagyon beharangozott dolog, hogy ugyanúgy olyan megosztó lesz, mint Trumpnak minden lépése, tehát hogy az a remény, hogy ő emiatt visszaszerez szavazatokat mondjuk a félidős választásokra, azt szerintem nem fog megvalósulni, de persze azért nyilván várni kell, hogy milyen reakciók lesznek. A tényleges, tehát hogy hogyan fog elhúzódni, vagy nem húzódik-e el, nekem tényleg az az érzésem, amit J.D. Vance mond, abban van egy részigazság abban, hogy ez a jelenlegi adminisztráció nem érdekelt egy nagyon elhúzódó háborúban. Uh-huh. De ugyanakkor, hogyha elindítasz egy háborút, akkor nem tudod, hogy hol áll meg a dolog. És amiről itt már szó volt, hogy Iránnak ugye az előző akcióból az volt a tanulság, hogy visszafogottan reagálnak ilyen lényegében szinte előre bejelentett célpontok ellen, voltak a válaszlépések Izraellel szemben, aztán még a júniusi akciókra, amit az Egyesült Államok, persze amerikai katonai támaszpontokat célba vettek, de nem, láthatóan nem azzal a szándékkal, hogy elképesztő nagy károkozás legyen, tehát egy ilyen deeszkalációs logika volt tavaly nyáron, és hogyha ez nem működik, azért mert pár hónappal később újra jön Trump, és egy még nagyobb, még erőteljesebb bombázást fog végrehajtani, akkor eljuthatunk arra a pontra, ahol az iráni rezsim úgy érzi, hogy hát akkor nem a visszafogott válasz a megoldás. És főleg, hogyha valamiféle egzisztenciális félelmet éreznek, tehát tényleg, hogyha itt már a iráni vezetők túléléséről van szó, akkor lehet, hogy valamiféle kiterjedtebb háború. Tehát én attól tartok, hogy ez nincs rendesen végig gondolva, vagy Trump esetleg túlságosan előre szaladt a venezuelai események túl gyorsan, jól sikerültek az ő nézőpontjából, és akkor azt gondolja, hogy ez is könnyű lesz. Tudjuk az amerikai, vagy legalábbis voltak a hét folyamán ilyen hírek, hogy az amerikai a vezérkari főnökök egyesített tanácsának az fő elnöke, tehát lényegében az a legfőbb amerikai katonai parancsnok, Dan Kane, olyan információkat osztott meg Trumppal, hogy ez nem feltétlenül olyan könnyű ez a dolog Iránban. Tehát, hogy volt egyfajta belső, ezzel kapcsolatos belső vita is, nyilván a hivatalos reakciókban ezt megpróbálták ennek a jelentőségét csökkenteni, hogy bármi is a belső vita a végén a parancsnok végre fogja hajtani a parancsokat, de látjuk, hogy azért ebben van megosztottság, hogy ez mennyire könnyen valósítható meg, és ezt kell szerintem figyelni a következő napokban, hogy milyen eszkalációs lépések vannak, és hol vannak olyan pontok, ahol akár Trump környezetében valaki hajlik arra, hogy valamiféle deeszkaláció mégis megtörténjen.
És akkor zárásként még mindenképpen egy iráni hangot is idézünk meg, Abbas Araghchi, Irán külügyminisztere mondta a következőket. Netanyahu és Trump Irán elleni háborúja teljesen indokolatlan, illegális és jogtalan. Trump az Amerika első elvet Izrael első elvé változtatta, ami Amerika utolsó elvet jelent. Erőteljes fegyveres erőink felkészültek erre a napra, és megtanítják az agresszoroknak a megérdemelt leckét, tehát feltehetően ők sem arra készülnek, hogy bármilyen módon is visszavonulott fújnának, vagy a deeszkalációban tennének majd lépéseket. Tábor Áron, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésükre álltál, és itt voltál, és mindezt megosztottad a nézőinkkel, gyere máskor is majd.
Köszönöm.
Nektek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Ez volt a rendkívüli adásunk az Irán ellen megindított izraeli-amerikai offenzívával kapcsolatban. Természetesen követjük majd a fejleményeket, eseményeket, és amennyiben lesznek majd további hírek, amelyek alapján tudunk műsort készíteni, akkor természetesen jelentkezünk majd, úgyhogy továbbra is számíthatunk a Partizánra, úgy a hazai, mint a nemzetközi politika legfontosabb konfliktusaival kapcsolatban. Mindig ott vagyunk és beszámolunk ezekről első kézből nektek, annak érdekében, hogy segítsük a tájékozódásotokat és segítsük a tisztánlátásotokat. Ezt azért tehetjük meg, mert rekordmennyiségben álltatok mellénk a tavalyi év folyamán, és szeretnénk, hogyha idén is ugyanígy tennétek. Ugye az 1%-ok gyűjtésének az időszaka van, éppen ezért arra kérlek téged, hogyha ezt az adást, vagy bármelyik más adásunkat, ami rendkívüli helyzetre reagált, fontosnak tartod, akkor kérlek, hogy az 1%-ot add a Partizánnak. Pontosan tudod, hogy a Partizán közös veled, de független miattad. Tehát ahhoz, hogy a működésünket továbbra is fenntartatóan tudjuk intézni, ahhoz szükségünk van a támogatásodra. Ha az 1%-odat már odaadtad, nagyon köszönöm, vagy ha esetleg más szervezetnek adod, teljesen jogos és legitim lépés, akkor arra kérlek, hogy más formában támogasd a működésünket, az ehhez szükséges információkat megtaláld a leírásban. Minél több állandó támogatót szeretnénk a Partizán mögé állítani, éppen azért, hogy a működésünk a lehető legtervezhetőbb legyen. Nagyon köszönöm, hogyha ebben is a segítségünkre vagy. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Egy rendkívül szomorú nap ez a mai, és nyilvánvalóan eléggé szomorú időszak, újabb szomorú napja ez a mai, úgyhogy sok jót nem lehet látni a közeljövőben, de ettől még ez egy napsütéses nap, úgyhogy lehetőség szerint használjátok ki a hétvégét, hogyha lehetőségetekben áll, próbáljátok meg egy kicsi szabadidőt tölteni, és gondolkozni azon, hogy egyébként az életnek milyen más, adott esetben kifejezetten méltányolható és szépséges aspektusai vannak, mert a világ egyelőre úgy néz ki, hogy különösebben sok örömet nem tartogat a számunkra, de hát igyekszünk majd ezekkel kapcsolatban megtalálni az adott esetben vett jó oldalakat is, amelyeken kapcsán esetleg olyasmikről is beszámolhatunk majd, ami belülre vagy adott esetben pozitív nem tudom, perspektíváknak a megtalálására ad lehetőséget. Tehát ilyen az élet 2026-ban Magyarországon és 2026-ban a világon. Ettől még a Partizánnak az a feladat, hogy ezekről a dolgokról beszámoljunk. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy ebben támogattok bennünket. Egyébként meg jó hétvégét kívánok és kellemes időtöltést annak, aki ezt megteheti. Minden jót! Sziasztok! Ciao.